24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
6 óra múlt 3 perccel, jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Szabó Bence és a hangmérnök Horváth Milán nevében is, a mikrofonnál Regős László Pál. A mai körkapcsolásban a labdarúgásé lesz a főszerep, foglalkozunk a mögöttünk álló világbajnoksággal is még, de előre is tekintünk, hiszen a hétvégén már rajtol az NB1 és a nemzetközi porondon is szerepelnek majd kupacsapataink a holnapi napon, ahogy tegnap a Győr is pályára lépett. Aztán szó lesz asztali teniszről, az 1979-es világbajnok csapatunkról ugyanis film készül, illetve a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjról is lesz szó a mai körkapcsolásban. Elsőként viszont, ahogy említettem, futballal kezdünk. Itt van velünk a vonalban Kéri András, futballszakértő, mérkőzés elemző, aki a Juventus Dubai Akadémiájának edzője. Szervusz, Andis, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, én köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenki.
A labdarúgó világbajnokságról lesz szó most Kéri Andrással, hiszen korábban az olasz válogatottnak is segített, itt a világbajnokságon pedig a brazil válogatottnak, Carlo Ancelottinak, ami azért elég jól hangzik, finoman szólva ez a két válogatott így egymás mellett, hogy szakmailag segíteni olasz és brazil válogatottnak. Hogy jött ez az egész, hogyan kerültél közel ehhez a két csapathoz?
Hát igazából, ami a brazilokat illeti, ugye Marokkot már januárban elkezdtem elemezni, ahogy említetted, Juventus Akadémián dolgozom, ott van két olyan kollégám, akik marokkóiak, és igazából rajtuk keresztül már korábban behatóbban elkezdtem foglalkozni Marokkóval, és ugye úgy alakult a sorsolás, hogy Brazília az első világbajnoki összecsapását június 13-án éppen Marokkó ellen játszotta, viszont ott márciusban történt egy edzőváltás, és minek után márciusban már csak két felkészülési mérkőzése maradt Paraguay és Ecuador ellen Marokkónak, ezért ugye nagyon nehéz volt az ellenfeleknek felkészülni belőlük, hiszen számos játékos kicserélődött, illetve az új szakvezető, az új mester pedig a korábbi szakvezető Regragihoz eltérően egészen más játéképítést alkalmazott, és igazából ebből készült egy munka, és amikor a szakmában úgymond, hát úgy gondolták, hogy értékes, akkor valójában Alberto Cerruti továbbította személyesen Carlo Ancelottinak, és igazából így került a brazil stábhoz.
Tehát nem a te ötleted volt, hogy elküldöd a braziloknak, és nem is a brazilok kerestek meg ezzel, hanem volt egy közvetítő ezek szerint.
Így van, abszolút. Ez ugye így működik a szakmában. Én elmúlt egy évben dolgoztam, ugye Francesco Calzonának, ő sokáig volt a szlovák labdarúgó válogatott kapitánya. Elég sikeres volt ez az időszak, hiszen ugye azért pótselejtezőre eljutott Szlovákia, köztük ugye sikerült legyőzni otthon Észak-Írországot, illetve Németországot, ugye Nagelsmannikat 2-0-ra még tavaly szeptemberben, tehát ezek jó alapok voltak, és ugye ezt követően, amikor az olasz válogatott pótselejtezőre került, akkor pedig az Észak-Ír elemzés, amit frissítettem, azt ugye bekérték, és ugye akkor a olasz szövetségi kapitányhoz, Gennaro Gattuso-hoz jutott ez el, úgyhogy ami a pótselejtezőt illeti, ott tudtam az első meccsen segíteni az olasz stábnak, és utána pedig, ahogy említetted, volt ez a marokkói anyag, amit igazából én a szakmába küldtem körbe, és ők úgy tartották, vagy úgy értékelték, hogy megéri ezt továbbítani, mert hasznos lehet a brazil stábnak, és hála jó Istennek a visszaigazolásból ez ki is derült.
Akár azt az Olaszország, Észak-Írország, vagy most a júniusi Brazília-Marokkó mérkőzést utána gondolom, milyen szemüvegen keresztül nézett, hogy észreveszel-e valamit, amit esetleg a te munkádból találhattak meg?
Hát igazából ott ugye az ellenfél feltérképezése volt fontos, tehát a brazil játékban, ami visszaköszönt, az a fajta dominancia, amit ugye akkor Marokkó azon a mérkőzésnek, különösen az első 25 percében alkalmazott. Igazán kiforrott futballja Ancelottiéknak nem volt, és mai napig sincs, ezért se jutottak igazán messzire jelen pillanatban a brazil válogatottal ugye ezen a VB-n. A másik dolog pedig, amit illeti, hát ugye Észak-Írországban, most nem akarok butaságot mondani, szerintem novemberben játszik a magyar válogatott Márko Rosszék is, tehát igazából természetesen ezeket az ellenfeleket nézi az ember, amikor pedig szórakozásból követek egy mérkőzést, hát igazából akkor is, hogyha van valami olyan újdonság, vagy ami úgy, hogy mondjam, rutinból az embernek feltűnik, akkor azt természetesen úgymond elraktározom a fejemben is, tehát akkor is, hogyha éppen nem dolgozom egy adott mérkőzéssel kapcsolatban, ami viszont hosszú távon hasznos lehet, és természetesen, ahogy említetted, ez ugye nyári mérkőzésekre is kihatással van. Mondom, a marokkói példa az, hogy egy rendkívül direkt, veszélyes kontrafutballból egy labdatartásra épülő játékot építettek, és igazából ez vissza is köszönt azon a mérkőzésen, mondom, ahol sikerült egyébként nem csak megszerezni a vezetést Ancelottiék ellen, de dominálták is ott az első fél órát.
És egy-egyes döntetlennel ért véget ugye az a találkozó. Összességében maga a világbajnokság szakértői, elemzői szemmel hogy tetszett neked most ez az amerikai VB?
Hát mindig két oldala van, van sok olyan mérkőzés, a többek között ugye, sőt elsősorban a létszámbővítésnek köszönhetően, ami én úgy gondolom, hogy nem igazán üti meg azt a színvonalat, amelyet sok szurkoló vagy a közvélemény elvárna, tehát sok unalmas mérkőzés is volt, de ez azért is van, mert egyébként, ahogy megszokhattuk, eszméletlen most már a versenynaptár a modernkori futballban, és nagyon sokszor a sztárcsapatok, sztárjátékos is kifacsarva érkeznek úgymond a tornára, tehát nem feltétlenül tudnak 7 vagy 8 mérkőzés konzisztens módon a legmagasabb szinten, a tőlük megszokott szinten teljesíteni természetesen, és ez is kihatással lehet egy-egy mérkőzésre, vagy ugye például ott van a döntő Argentina és Spanyolország között, hát ott pedig nyilván a tét nyomta nagyon rá a bélyegét a mérkőzésre, meg mondjuk azt, hogy talán helyi idő szerint, ha jól tudom, ott 3 órakor, vagy nagyjából a körül kezdődhetett a találkozó, ahogy egykoron 94-ben is, ugye a brazil-olasz finálé, ott is hát igazából kevés helyzet jellemezte a találkozót, tehát nyilván ott a hőség is kihatott, de általában voltak természetesen klasszis teljesítmények, egészen csodálatos, hogy Messi 39 évesen is az egyik legkiválóbb játékos, sőt, hát most a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség meg is választotta a torna legjobb játékosának, úgyhogy ha már konzisztens teljesítmény, szinte mindjárt 40 éves a játékos, és továbbra is ezt a tempót tudja produkálni, és hát nagy szerepe volt abban, hogy Argentina egyáltalán eljutott a döntőig, hiszen nem egy találkozón kellett nekik fordítaniuk, ami Messi nélkül valószínűleg nem sikerült volna. De ezen kívül ott volt természetesen az öldfoki szigetek, említettük Marokkót, Egyiptomot, szerintem rendkívül lehet dicsérni, ha picit több szerencséjük van, akkor egyébként Szaláik jutnak tovább. Ha jól emlékszem, azon az ominózus mérkőzésen 2-0-ra is vezettek, viszont nem tudták megtartani az előnyt. Úgyhogy természetesen voltak kiemelkedő mérkőzések, azok a nemzetek, akik meg úgymond játékban esetleg epizód szereplők voltak, vagy legalábbis úgy terveztük, ott ugye Kongó, Zöldfoki szigetek, stb. Hát egyrészt az ő népük ugye rendkívül boldog, hogyha láthatja a csapatukat a tornán, másfelől pedig láttuk, hogy játékban is tudtak meglepetést okozni. Úgyhogy igazából az embernek nyilván ilyenkor felemás érzése van, voltak természetesen találkozók minden tornán, amely, hát hogy mondjam, minőségben nem hozta talán az elvárt szintet, vagy legalábbis a várakozásokat, és persze voltak nagyon izgalmas összecsapások, főleg a kieséses szakaszban.
Ha a világbajnok spanyol csapat játékára gondolunk, okozott-e bármi meglepetés neked ez a spanyol válogatott? Megérdemeltnek gondolod-e a világbajnoki címüket, vagy hogy értékeled a spanyol csapatot? Mert pont az esetükben talán többször is volt olyan mérkőzés, ahol ilyen kézilabdaszerűvé vált a futball, egy felállt védelemmel szemben passzolgattak hosszú percekig, mire kidolgoztak egy helyzetet.
Igen, hát ugye én nem igazán kedvelem azt, amikor mondjuk 80%-ba vagy a fölött birtoklod a labdát, de valójában steril a futballod, mert ugyanakkor nem tudod kimozgatni a egyébként jól záró ellenfél védekezését, nem tudsz passzávokat nyitni, nem tudod kimozgatni őket, szabad területet nem találsz magadnak vagy a társaknak, és ugye ők rögtön belementek ott a zöldfoki csapat ellen egy ilyen mérkőzésbe, illetve természetesen kapus bravúr is kellett hozzá, de utána a többi mérkőzésen azt láttuk, hogy igazából nagyjából hozták azt, ami elvárható volt. Érdekes, mert ott is szellemi fásultság, fáradtságot észre lehetett venni, tehát nem feltétlenül voltak a spanyolok sem kirobbanóak végig a tornán, de ugye nem is ez számít, hanem hogy a döntő pillanatban tudsz-e nyerni, és ezt végül is Argentina ellen megtették, illetve ugye eljutottak a döntőig. Ott volt talán a negyed döntő, amikor szintén nem éreztem azt, hogy egyértelműen a mérkőzést uralták, de hogy a tornán ők lennének a legjobbak, akkor még a versenyben lévő Franciaországot gondoltam a spanyolok mellett, akikből végső győztes lehet, sőt azokban a napokban úgy éreztem, hogy a franciák erősebbek, de hát látjuk, hogy az élet azt hozta, teljesen jogosan, hogy a spanyolok nyertek, egy hosszú évek óta, már legalább két évtizede elindított olyan játékkultúrát tudtak a legmagasabb szintre építeni, ami úgy gondolom, hogy lenyűgöző volt, nyilván volt ugye a Xavié korszaka, Iniesta-é korszaka, aztán történt egy váltás, de hát ugye a szövetségi kapitány pályafutását is tudjuk, kiemelkedő eredményeket ért el a szövetség alkalmazásában az utánpótlás szinten is. Én konkrétan kim voltam, amikor Fabián Ruiz volt a legértékesebb játékosa az U21-es spanyol válogatottnak, nem akarok butaságot mondani, szerintem 2019-ben volt Bolognában, akkor nyerték meg a Európa-bajnokságot, De La Fuentevel, és ugye azon a mérkőzésen vezettek az olaszok ellen, jól emlékszem, és utána az olaszok fordítottak 3-1-re, na de hát ott is végül a tornán a legkonzisztensebb futballt, egy kiváló szervezett alapjátékot ők mutatták már akkor is, és mondom, a szövetségi kapitány pályája mutatja ezt a szakmai megbízhatóságot, ami most már évek óta, itt az EB után a VB-n is, hát hogy mondjam, egy kiemelkedő teljesítményt tud felmutatni nemzetközi szinten is.
Említetted a francia csapatot az imént, amely az elődöntőig, amíg a spanyolok szemben nem jöttek, talán a legellenállhatatlanabb játékot mutatta be a világbajnokságon, és hát tényleg nagy esély volt, nagyon sokan gondolták ezt, hogy a végső győzelmet is megszerezhetik a franciák. Ott abban az elődöntőben viszont a spanyolok kihúzták a francia csapat méregfogát, ez minek volt köszönhető?
Hát abszolút, igazából abban, hogy amíg kiemelkedő egyéniségei vannak technikai értelemben is a francia játékosoknak, ha szigorúan nézem, talán ott még több sztár van, mint a spanyoloknál, ha ebből a szempontból közelítem, de valójában az említett alapjátékban, amiben belenevelték már egészen fiatalon a spanyol játékosokat, korosztályról korosztályra konzisztens módon ugyanazt a szakmai színvonalat tudták tovább építeni, és hogy olyan rendszerbe tudnak illeszkedni ezek a labdarúgók, hogy csukott szemmel megtalálják egymást a pályán, hihetetlen magabiztosan kezelik a labdát, és elejét veszik annak, hogy kontroll tudjon rájuk az ellenfél, vagy nyomást tudjon az ellenfél rájuk gyakorolni. És igazából a franciáknak nem ízlett ez a futball, ahogy a többi nemzet játékosainak sem, mégpedig az, hogy végig Spanyolországnál volt a kontroll, vagy legalábbis a mérkőzés jelentős részében, az igazán kulcs pillanatokban Spanyolország uralta ugye a mérkőzést, ők tudták igazán a ritmus szabni, a dinamikáját a játéknak, és ugye a francia csapat, minden egyes ellenfél, akkor érzi magát elemében, hogyha éppen ők tudják szabni a játék ritmusát. Most a spanyolok ellen ez szinte lehetetlen megcsinálni, ez Iniesta-ék időszakában is, ahogy említettem, lehetetlen volt, pedig ott egy azért némiképp más játékelképzelés valósult meg akkor, de egy mindenféleképpen maradt, vagy mindenféleképpen egy szakmai biztonságot ad most is a spanyoloknak. Világos elképzelések mellett minden nemzet ellen tudják uralni jelen pillanatban a futballt, és ettől a ponttól kezdve a kontroll alatt tudott tartani a játékot, egyszerűen az ellenfél futballistái nem tudnak érvényesülni, vagy azért, mert nem jutnak labdához, vagy amikor labdához jutnak, az időszakos, és nem tudják a saját ritmusukat úgymond felvenni. És ez rendkívül zavaró, és idővel, az idő előre haladtával egyfajta tehetetlenségbe, frusztrációba csapát, ami nyilván növeli mindig a spanyol csapat játékminősége és az ellenfél játékminősége közti különbséget.
Utolsó kérdés, Andis, láttál-e valami olyat ezen a világbajnokságon, akár taktikai szempontból, akár egy játékos előretörését, betörését, ami a következő szezonban, vagy szezonokban meghatározó lehet a futballban?
Hát érdekes, mert például az elődöntőben, amikor ugye elsírta magát Lautaro Martínez, aki azért nyilván többször Messiék árnyékában, vagy korábban is epizód szereplő volt az argentin válogatottban, akkor úgy gondoltam, hogy akár a döntőben is komolyabb szerephez juthat. Végül ugye nem került, vagy nem lépett pályára, ugye Scaloni döntése értelmében. Hát igazából ugye Maldini Kubarsit kiemeltem, miszerint a legkiválóbb védő lesz, egészen elképesztően teljesít most is, elképesztő az, hogy nem csak technikai értelemben, de szellemileg, szellemi vezérként is jelen van, ugye nem csak a klubcsapatában játszik kiemelkedőt egészen fiatalon a Barcelonában, hanem itt a spanyol válogatottban is, és abszolút egy zseniális játékos, és nyilván rengeteg futballistát lehetne még megemlíteni. Most így hirtelen talán a spanyol csapatot említeném, főleg azért, mert ugye megnyerték a tornát. A Németországnál volt ugye a ominózus büntető párbaj, ami igazából jellemezte azt, hogy ugye egyre kevesebb a vezér ott a válogatottban, nem úgy, mint egykoron, nem tudom, Rudi Föller, vagy Mateusz, vagy Bázer, vagy Jürgen Klinsmann. És hát persze ott vannak a feltörekvő csapatok, akik szerintem tovább előre fognak lépni. Egyiptomot ugye említettem, vagy éppen visszatérhetek ugye Marokkóhoz. Egészen elképesztő, hogy ezeknél a csapatoknál az korábbi hiányposztokon, jobb hátvéd pozícióban, hatos pozícióban milyen játékosokat lehet megemlíteni, de akár Elaineut is említhetem, aki viszont például a kijutás esetében játszott egészen lenyűgözően, sokkal jobban, mint például Rómában a klubcsapatában. Úgyhogy természetesen ezt azért naphosszig lehetne sorolni.
Kéri Andrásnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt a vonalban, és további sikeres elemzéseket és kapós elemzéseket kívánok. Mi pedig a körkapcsolást a zene után folytatjuk.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
18 óra 20 perc, folytatjuk a körkapcsolást. Vendég van a stúdióban, köszöntöm ifja Bozsik Józsefet, prolicenszes edzőt. Legutóbb Lendván dolgoztál, ez mostanra már nem így van. Mi történt pontosan, és hogy zárult ez a fejezet?
Igen, először is köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, a utolsó szezonunk után, ami elég emlékezetesre sikerült, úgy alakult a nyár, hogy átalakult a klub költségvetése. Sokkal szerényebb büdzséből folytatja a Lendva csapata, és ez egy együttműködést eredményezett az Alaegerszeggel, illetve kölcsönjátékosok formájában az Eszékkel is. Ez az együttműködés azt jelentette, hogy a szakmai stábot is gyakorlatilag ez a három csapat kooperálva biztosítja. Ugye ez azt jelenti, hogy most az Alaegerszeg és az Eszék stábjából állt össze a Lendva szakmai stábja, és így minket viszonylag az eredmény tekintetében váratlanul ért, hogy nem tudtunk maradni, nem tudtuk folytatni a megkezdett munkát. Ugyanakkor nyilván a mindenféle sportban zajló változások tükrében azért bizonyos tekintetben fel voltunk erre a forgatókönyvre is készülve.
Ugye sikeres volt a Lendva az előző szezonban. Milyen emlékeid vannak, milyen élményeid vannak? Hogy tekintesz vissza erre az időszakra?
Hát nagyon jól éreztem magam, tényleg három rendkívül intenzív évet töltöttem Lendván az egész szakmai stábommal. Az első évben egy váratlan feljutás, aztán a második évben harcoltunk a bentmaradásért, de akkor még a klub nem tartott sem szakmailag, sem anyagilag azon a szinten, hogy ez reális elvárás lehessen, és ez igazán megsüvegelendő egyébként a menedzsmenttől, a tulajdonos úrtól is, hogy nem is volt az elvárás ugye a második évben, hogy mi maradjunk benn. Úgy álltunk hozzá, hogy ez egy tapasztalatszerzés, nyilván bent szerettünk volna maradni, de aztán az utolsó pillanatban már a Maribor legyőzése se volt ehhez elegendő. Így sajnos búcsúztunk az első osztálytól, viszont most az utolsó évben teljes válszélességgel a cél mögé állt a tulajdonos úr is, biztosított minden forrást ahhoz, hogy a feljutásért tudjunk harcolni, és hát úgy néz ki, hogy teher alatt nő a pálma, mert az előző két évben nem volt rajtunk ekkora nyomás, az eredmény szempontjából inkább a játékos fejlesztésen volt a hangsúly, és azon, hogy legyünk egy stabil, másodosztályú csapat, akik az első hatban tudnak végezni, ugye ebből jött ki egy feljutás aztán, meglepetésszerűen, viszont az utolsó évben elvárás volt, hogy teljesítsük a feljutást, és hát erre nem büszkék lehetünk, hogy minden korábbi klubrekordot megdöntve, ami a másodosztályt illeti, gyakorlatilag klubrekordnak, sőt a másodosztály történetében rekordnak számító pontot gyűjtve sikerült a feljutás. Úgyhogy most nagyon szurkolok nekik, hogy az első osztályban is tudják folytatni ezt a megkezdett munkát.
Te hol fogod folytatni? Lehet erről már tudni valamit, hogy Lendva után mi jön?
Igen, ugye itt egy kicsit ez szerencsétlen alakult a helyzet, hiszen folyamatos egyeztetésben voltunk mind a Vég Gábor úrral, mind a Salló Istvánnal folytatással kapcsolatban, és ilyen heteken keresztül ugye az a kommunikáció volt az irányunkban, hogy velünk szeretnék folytatni a közös munkát, illetve ugye mondták, hogy előkészítik az ajánlatot, és az majd érkezni fog. Aztán sajnos itt a szponzori háttér az úgy változott, hogy végül a Salec azzal az információval hívott fel, hogy sajnos nem tudnak semmiféle új szerződést ajánlani, akármennyire is szerettek volna, mert így alakult a klubnak a büdzséje. Úgyhogy ezzel párhuzamosan viszont az időből kifutottunk, hiszen mire kiderült, hogy mi nem maradunk Lendván, addigra a legtöbb csapat már elkezdte a felkészülést, illetve már aláírt szerződések voltak az új stábokkal, így gyakorlatilag nem is tudtunk kikerülni a piacra, mert mindenki elkönyvelte, hogy egy ilyen szezon után 100%, hogy mi Lendván folytatjuk az első osztályban. Ez egy kicsit így szerencsétlenül alakult, ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy nyilván véletlenek szerintem nincsenek. Nem rossz most egy ilyen intenzív három év után egy kicsit fújni, hiszen azt gondolom, hogy most szeptemberig nem nagyon kalkulálhatunk azzal, hogy bármilyen lehetőség beesik. Majd szeptember közepétől, amikor az első 6-8-10 forduló lemegy minden bajnokságban, én szerintem utána indul meg a piac ebből a szempontból, hogy nekünk jöhet lehetőség. Úgyhogy várjuk az új kihívást stábommal együtt. Elsősorban megvan őszintén, hogy nagyon szeretnénk külföldön maradni, és ott építeni tovább a karrierünket, de nyilván, hogy jó projekt megtalál hazai frontról, akkor az elől sem zárkozunk el.
Külföldön mit értesz? Maradnál Szlovéniában, Közép-Európában, vagy nyitott vagy igazából bármire?
Nem, abszolút nyitottak vagyunk minden jellegű folytatásra. Azt gondolom, ez egy jó ajánló levél, ez ami Szlovéniában, amilyen teljesítmény nyújtottunk, amilyen projektben vettünk részt. Úgy gondolom, hogy a mai futballban már nagyon komplex az edzői munka, amellett, hogy eredményt kell produkálni, arra is figyelni kell, hogy játékos fejlesz. Nyilván klubok építenek erre a bevételre, hogy játékos tudnak értékesíteni. Ebből a szempontból ez nekünk egy nagyon jó kihívás volt, és egy nagyon jó fejlődési lehetőség, hogy ezt a szlovén első és másodosztályban megtapasztalhattuk, hogy ez hogyan is működik, és hogy tudunk ebben sikeresek lenni.
Ha már személyes fejlődés, a te saját vezetőedzői képességeidet, hogy értékeled, mennyit javult ebben a három évben, mert arról beszéltünk, hogy sikeres volt a három év, a csapat számára mindenképp, de ez az esetedben hogy néz ki?
Elképesztő nagy tapasztalat volt abban a szempontból is, hogy külföldön kellett megállnod a helyet magyar edzőként, és én mindig azt mondom, hogy ez egy kicsit más, amikor itthonról kerülsz ki külföldre, és nem Szlovéniában futballoztál, és ott szocializálottál. Alapvetően úgy álltam a dolgokhoz, hogy én vagyok a vendég, és nekem kell beilleszkednem abba a kultúrába. Ez hál' Isten a visszajelzések alapján jól sikerült. Illetve edzőként nyilván ez a két legnehezebb feladat szerintem, amiben nekünk részünk volt ebben a három évben, feljutásért küzdeni, és a kiesés ellen, ez kívánja a legtöbb emóciót és a legtöbb energiát az edzőktől. Itt talán a legnagyobb a nyomás a stábon és a játékosokon, amit kezelni kell, a szurkolói elvárások, a vezetői elvárások. Úgyhogy ez rendkívül nagy tapasztalatot és rutint adott ezzel kapcsolatban. Érzi az ember egyébként, hogy sokat higgadt már bizonyos helyzetek, amiket kezelni kell, azok nem olyan szinten ejtik pánikba az embert, ahogy másokat, sőt, hát igazából a kollégám szokta mondani, amikor ilyen helyzetekben rám néz, hogy cucu a 20-as púzusod, mert fölment 30-ra, akkor oldjuk meg ezt, ami most történik. Úgyhogy ebből a szempontból azon ebbe fejlődtem a legtöbbet, hogy megfelelő objektivitással tudok kezelni minden helyzetet, maradok a realitás talaján. Talán ez a legfontosabb feladatom vezetőedzőként, hiszen azért itt a mi régiónban, Közép-Európában ez nagyon jellemző, hogyha siker van, akkor felhők felett vagyunk, amikor van egy vereség, akkor el akarunk bújni a csukjánk alá, és egy hétig ne szóljon hozzánk senki. Én azt vallom, hogy ebben valahol az arany középutat kell megtalálni. Mindig azt mondom a csapatnak 24 órában elfejteni a vereséget és a győzelmet is, és dolgozunk tovább ugyanúgy, mintha mi se történt volna. Ez nekünk nagyon bevált lendván, és ez sikerre vezetett.
És mi az arany középút? Itt korábban említettél két részt a vezetőedzői munkában, az eredményorientáltságot és a játékos nevelést, képzést. Ezek között van-e arany középút, vagy melyik áll a te szívedhez közelebb?
Hát mindenben ezt a középutat kell megtalálni. Nyilván itt ahhoz, hogy te megfelelően tudjál játékost fejleszteni és értékesíteni, ahhoz azért egy olyan csapat kell, aki nem a kiesés ellen küzd, mert nyilván akkor tudsz jól eladni játékost, hogyha eredmény is van. Ahhoz, hogy eredmény produkálj, ahhoz kellenek tapasztalt játékosok a csapatba, és itt is a csapatkialakításnál is azt gondolom, ez volt az erősségünk idén, hogy az arányokat megtaláltuk. Ugye amellett, hogy voltak tapasztalt játékosaink, akik már futballoztak első osztályba, például az Alex Pickler, aki Mariborba játszott 8 évig, nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, amellett mindig a Pán volt 4-5-21-es korosztályba illeszkedő játékos, és ugye itt nekünk effektíve duplán teljesítettünk, mert amellett, hogy a szlovén szövetség ajánlását teljesítettük, ami azt jelenti, hogy 2-21-es szlovén játékosnak a Pán kell lenni, ezen felül mindig volt 2-21-es magyar játékosunk is a pályán. Ugye az első félben Keresztes Noel és Dragoner Áron, aztán Keresztes Noel sérülés, Bakti Balázs érkezett a középpályára. Úgyhogy gyakorlatilag így 4-5-21-es játékost mindig a csapatba tartva, kiegészítve a tapasztalt játékosokkal, és ehhez kellett nyilván az a középkorosztály, hogy az átlag életkor megfelelő legyen, és így ugye tudtuk hozni azt az eredményt is, amit elvárt a vezetőség, és így aztán minden egyensúlyba került. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az arany középút, amire figyelni kell, és ezt kell úgy összerakni, hogy ez működőképes legyen.
Ifja Bozsik Józseffel hamarosan folytatjuk, este 12:01 most jönnek a hírek.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Három olimpiai bajnok úszónk is indul az Európa-bajnokságon. Vádat emeltek négy mentőápoló ellen. Újabb hidegfront hozhat esőt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Jasper Philipsen nyerte a francia országos kerékpáros körverseny 17. szakaszát. A 2026-os Tour de France-on első szakasz győzelmét szerezte meg Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel kiváló felvezetése után. Az Alpecin sprintere 50 pontos befutót nyert. Így nagyon megközelítette a zöld trikós Mats Pedersent, aki már csak 7 ponttal vezet előtte. Az összetített eredmények alapján a verseny továbbra is a szlovén Tadej Pogácsár vezeti. Újabb fiatal labdarúgóját veszítette el a Kispest Honvéd. A Nemzeti Sport értesülése szerint a 17 éves Újvári Ferenc az Újpest FC-ben folytatja pályafutását. A futballista 2025. szeptemberében mutatkozott be az akkor még Feszkó Tamás által irányított csapatban, és hamar kivívta magának a helyet az élvonalba visszajutó együttesben. Tavaly 24 alkalommal kapott szerepet az NB2-ben, 19-szer kezdőként. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, így a mieink pénteken az 5-től 8. helyért játszhatnak Hollandiával. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat, 5-en indulnak nyílt vízen, közülük 2-en mindkét szakágban értekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak. Valamint a 4. ötkarikás érmes Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán báptól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. És Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Bántalmazás miatt vádat emeltek négy mentőápoló ellen, akik novemberben a pécsi klinikán ájulásig vertek egy beszállított és távozni akaró ittas férfit. A detoxikálóban elhelyezett férfi arcát ökköllel ütötték, valamint lábon és fején rúgták. Miután kiabált és dörömbölt az ajtón, valamint szitta a beteg ápolókat. A Pécsi Tudományegyetem klinikai központja az eset után büntető feljelentést tett. A szakdolgozókat azonnal elbocsátotta. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést kért rájuk, valamint indítványozta eltiltásukat az egészségügyi foglalkozástól. Őrizetbe vettek Szolnokon egy bombával fenyegető 36 éves férfit. Múlt péntek este hívta fel a vármegye rendőr főkapitányságát azzal, hogy robbanó szerkezet található a város autóbusz pályaudvarán és a polgármesteri hivatalban. A bombakutatók sehol sem találtak pokolgépet. A rendőrség a hívás alapján rövid időn belül azonosította a férfit. Közveszéllyel fenyegetés büntette miatt indult eljárás ellene.
Közlekedés.
Lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig a Ferencváros-Kelenföld vasútvonalhoz kapcsolódó munkák miatt. A korlátozás idején a Soroksári útról nem lehet közvetlenül felhajtani a Rákóczi hídra Buda felé, valamint a hídról sem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányba. A Soroksári úton közlekedő autóbuszok terelve közlekednek.
Időjárás.
Holnap a napos, felhős időszakok mellett országszerte várhatók a záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé elered az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik majd a levegő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
7 perc elmúlt este fél hét, folytatjuk a körkapcsolást, a mikrofonnál Regős László Pál, a stúdióban pedig továbbra is itt van velünk Ifja Bozsik József prolicenszes edző, akivel most picit a nemzetközi kupa csapatainkról fogunk beszélgetni, hiszen az Eto már bemutatkozott, a Ferencváros is bemutatkozott a nemzetközi porondon, holnap pedig a Debrecen és a Paks is megméretteti magát első mérkőzésén. Kezdjük az Eto-val, mégiscsak a magyar bajnoki címvédőről van szó, amely ráadásul már túl van egy, hogy fogalmazzak, rossz emlékű párharcon a Viking úr ellen, viszont tegnap már talán mondhatjuk, hogy hozta a kötelezőt Luxemburgban az Aterbissen elleni 6-2-es győzelemmel. Inkább úgy kezdenék, hogy van-e ekkora különbség szerinted a Luxemburg és az izlandi csapat között, mint amit az Eto elleni mérkőzéseik mutattak. Ugye az izlandiak, a Viking úr győzött hazai pályán, és aztán így Győrben pedig kiharcolta a továbbjutást.
Igen, ez egy érdekes kérdés. Nyilván van különbség a két csapat között, ami az erőviszonyokat illeti, de én inkább a Győr játékában láttam egy kicsi előrelépést a bajnokok ligás elejtezőhöz viszonyítva. Én azt éreztem, hogy a mexikai kollega ugye megérkezett, és még nem volt teljesen tisztában azzal, hogy kit hogy tud használni, hogy igazából mi az a futball, ami a Győrhöz közel áll, illetve melyik játékos mire képes. Ebből kifolyólag láttam egy, főleg a második mérkőzés végéhez közelítve, amikor menni kellett az eredmény után egy kis fejetlenséget, szétesést, ami korábban szerintem nem volt jellemző Borbély Balázs idejében az Eto-ra. Alapfiaiban nem változott sokat a csapat egyébként, tehát ugyanaz a játékstílus jellemzi egyelőre, ami az alap dolgokat illeti. Viszont habitusban érzek változást, egy kicsit kapkodó lett, kicsit direktebb lett a futballjuk, amiből most egyébként a luxemburgi csapat ellen jól jöttek ki. Itt olyan minőségi fölényük volt, amiből ez egy nagy arányú győzelmet hozott. Viszont pont az izlandi csapat ellen azt éreztem, hogy az idegenbeli meccsen is és a hazai mérkőzésen is nagyobb türelemre lett volna szükség, hiszen az egy sokkal fegyelmezettebb, taktikailag jobban felkészített csapat volt, akit fárasztani kellett volna, ahol labdát kellett volna birtokolni, és ezeket a mérkőzéseket szerintem ott a 60. perc után lehetett volna eldönteni, főleg annak fényében, hogy idegenből ugye hátrányból érkeztünk a második mérkőzésre. Én azt gondoltam, hogy mivel a 12 fokból érkezik az izlandi csapat, itt a 30 fokban az lesz a terv, hogy fárasztjuk őket 60 percig, és az utolsó 30-ba ki tudjuk őket végezni. Ehhez képest én egy kicsit ilyen nagyon nyílt, sisakos ész nélkülinek éreztem az első 30 percet, és utána ez visszaütött, hiszen a 60. percben nem az ellenfél fogyott el ebben a nagy tempóban, hanem mi nem tudtunk már ritmust váltani az utolsó 30-ban, és az tény, az természetesen tény, hogy a kispadról nehezebb volt cserélni, ugye hiányzók sérültek miatt, inkább tapasztalatlan játékosok, fiatalok álltak rendelkezésre, de hozzáteszem, hogy szerintem egy ilyen két mérkőzésen eldőlő továbbjutásnál lehet tervezni azzal, hogy amikor van két hasonló profilú játékosod, mint például Bumba és Gavrić, akkor lehet ilyenekkel játszani, hogy más raksz be az első 60 percre, aki aki egy kicsit elfárasztja az ellenfelet, aki a fizikai, a melós részét megcsinálja a mérkőzésnek, és mondjuk frissen bomba beérkezett volna az utolsó 30 percre, akkor lehet, hogy tudott volna olyan extrát adni a csapatnak, amivel tovább tudnak jutni.
Ez a kapkodás, amit említettél, ez az edzőváltásnak köszönhető, hogy a játékosok egyszerűen nincsenek hozzászokva az új környezethez, vagy az új vezetéshez, vagy lehet, hogy Efrain Juárez kér valamit, amit esetleg még nem tudnak tökéletesen végrehajtani a játékosok, és ettől lesz egy ilyen kapkodó, sietős hangulata a játéknak.
Szerintem az edzők közti különbség habitusban van leginkább. Az látszik a Fradin is egyébként, hogy Borbély Balázs ugyanazt a futballt szeretné játszani, ami Győrben is csinált a csapattal, és ez a Vojvodina ellen nagyon jól nézett ki. Igaz, amikor abban teljesen egyetértettem, hogy a második fél időben, amikor már úgy érezték, hogy megvan a továbbjutás, akkor kényelmessé vált a Fradi, és nem végezte ki az ellenfelét, főleg, hogy emberelőnyben is voltak, de nagyjából ugyanaz a futball jellemzi a Fradit, és sokkal a Robikin féle Fradihoz én egy sokkal türelmesebb csapatot látok, akik többet birtokolja a labdát, jobban felépíti a támadásait, jobban kontrollálja a mérkőzéseket. A Efrain Juárez pedig már a mérkőzés előtt azt nyilatkozta, hogy nekik kell menni az első 15 percbe, gyorsan gólt kell rúgni, és már ott egy kicsit azt éreztem, hogy ez nem biztos, hogy az Eto. Tehát, hogy van olyan csapat, akinek ez a profilja, hogy ledarálja az ellenfelet, nagy tempót diktál az egész 90 perc alatt, de én nem éreztem azt, hogy ez a Győr, ez a csapat lenne, én sokkal inkább azt éreztem, hogy ebbe a fizikalitásba pont az ellenfél az, aki jó, a Győr pedig focival tudott volna föléjük kerekedni a türelemmel, a labdabirtoklással, és szerintem ez a két edző közti taktikai hozzáállás, habitusbeli különbség, ez okozta ezt a változást, amit egyébként ugyanígy láttam a luxemburgiak elleni mérkőzésen is, csak annyi volt a különbség, hogy a luxemburgiak elleni mérkőzésen a egyéni kvalitásban annyival jobb volt a Győr, és annyira kijött ez a fajta különbség, hogy ott nem kellett ezzel foglalkozni, hogy egy szoros meccsen még a türelemre appellálni.
Tehát akkor egyelőre nem érzel nagy változást az előző párharchoz képest a Győr játékában?
Nem igazán. Hozzáteszem, hogy nekem például amit a Fradi most játszik, hogy Borbély Balázs ugyanazt a stílust akarja meghonosítani, az nekem nagyon tetszik itt. Itt nekem az lesz a kérdés, arra vagyok kíváncsi, hogy majd most komolyabb csapatok ellen nemzetközi porondon, hiszen a Vojvodina azért hasonló játékerőt képvisel, mint akár a magyar bajnokságban a csapatok, és ez a futball, amit most a Fradi csinál, szerintem a hazai bajnokság megnyerésére nagyon jó lesz, ahol dominálniuk kell, ahol minden mérkőzésen nekik kell nyerni, és ők a fölé rendeltek. Azokra a mérkőzésekre leszek kíváncsi, hogy ezzel a futball mennyire tudunk eredményesek lenni, amikor erősebb, magasabban jegyzett csapat érkezik majd, ahol mi leszünk az alárendeltek, mert ott azért egy sokkal inkább stabilabb védekezésre, reaktív játékra épülő hozzáállás kell. Ebbe egyébként ezt szoktuk meg például Robikintől. Én például Robikintől pont ezt hiányoltam, hogy a hazai bajnokságban nem volt a Fradinak egy olyan stílusa, amivel tudott dominálni, de ugye ez a Fradinál évek óta visszatérő kérdés, vagy megoldandó kihívás az aktuális edzőnek, hogy egy teljesen más futballra van szükség a hazai mezőnyben, mint a nemzetközi porondon.
Erre már holnap is kaphatunk egy választ, vagy egy válasznak az első részét, mert talán a Twente még nem az az ellenfél, amihez a Ferencváros hozzászokott már az elmúlt években az európai porondon, de mégiscsak a holland bajnokságból érkezik, és a Vojvodinál erősebb csapatnak tűnik. Mit gondolsz Borbély Balázsnak ez a... Hát idegenben azért mégiscsak óvatosan kell, gondolom, kezdeni, meg figyelni kell arra, hogy mit csinál a csapat, mit csinál az ember, hogy fog ez menni Borbély Balázsnak, abból kiindulva, hogy itthon azért egy őrelő támadott.
Igen, nagyon kíváncsi vagyok én is. Szerintem ez a számára is egy olyan új kihívás lehet, amire lehet, hogy ő is kíváncsi, hogy tudja megoldani, de én mindenesetre nagyon szurkolok neki, mert annak is nagyon örülök, hogy ő a Ferencváros vezetőedzője, hogy magyar edző tudott oda kerülni hosszú idő után, nem másleg megtörve a bajnoki cím szempontjából is a külföldi edzők dominanciáját. Úgyhogy nagyon remélem, hogy jó megoldást talál, és megvicceli a Twentét, és tovább mennek a következő körbe.
Ugye a Vojvodina ellen idegenben és hazai pályán is nyert a Ferencváros, itthon 9. percben került, azt hiszem, ember előnybe az FTC Szűcskornél kiállítása miatt. Ennek is megvan azért a pikantériája, hogy magyar játékost állítanak ki a szerbiai csapatból, de ez a kettős győzelem önbizalomban mennyit adhat az FTC-nek, hogy új edző, rögtön Európában kellett bemutatkoznia, vannak még az FTC-ben is hiányzók, meggyanítom, hogy nem végleges teljesen a keret, de mégis azért összességében nézve egy magabiztos párharcon van túl, úgyhogy előzetesen azért nem feltétlenül tűnt ez ennyire egyértelműnek, hogy a Ferencváros jut tovább.
Igen, én szerintem önbizalomban jól áll a csapat. Ez a mérkőzés utáni nyilatkozatokból is visszajött, sőt azt látom, hogy ez az új stílus, ami a Balázs érkezésével jött a csapathoz, ez még többet hoz ki a játékosokból, hiszen a legtöbben azt nyilatkozták, hogy nagyon jó, hogy kreatívabb, jobban érzik magukat a pályán, beáratottabb csapatmozgások vannak, alapmozgások támadásban, úgyhogy ez adhat nekik egy plusz löketet. Nyilván okosnak kell lenni, azért mondtam, hogy a nemzetközi porondon attól függ, hogy milyen erősségű csapattal találkoznak. Szerintem abban a szempontból kell okosnak lenni, amit én egyébként Szlovéniában tapasztaltam meg a leginkább, hiszen a Lendvával ugye kiesés ellen mentünk, és amikor olyan csapatokkal találkoztunk, mint a Maribor, a Celje, vagy a Ljubljana, ott egy teljesen más stílusba kellett, és mentalitásba kellett játszanunk. Meg el kell fogadnunk, hogy mondjuk 70-30-ban nem nálunk lesz
a labda. Ezek az E-csapatok, csak igen, a hallgatók kedvéért.
Így van, ezek a szlovén E-csapatok, és ehhez kellett alkalmazkodnunk. És azért a Fradival történt ilyen ugye a nemzetközi kupában, hogy ilyen labdabirtoklási fölényben voltak az ellenfelek. Úgyhogy abba bízom, hogy ez jól fog működni, de az önbizalom terén szerintem jót tesz a csapatnak ez a változás, hogy jól érzik magukat a pályán, hogy egy új impulzus kapnak, nem csak a reaktív foci van, viszont nyilván ezzel, ez idő, tehát nem tudom, hogy mennyi időt kap Borbély Balázs a Fradi kispadján, mert hogyha kap időt, és akár elnézik azt is, hogy idén mondjuk a nemzetközi porondon nem úgy fog szerepelni a csapat, mint az előző években, de a hazai bajnokságot ledominálja és megnyeri, és a következő évben már ez a játék még jobban bejáratottabb lesz, még jobbak lesznek az automatizmusok, összeszoknak még jobban a játékosok, akkor akár nemzetközi porondon is működhet. Ugye azért szoktak az edzők sokszor a reaktív futballhoz nyúlni, mert ennek a típusú futballnak a felépítése ez sokkal inkább időigényes.
Ilyenkor mennyire nyúlhat vissza egy edző az elődjének a játékához, mert a Ferencváros kerete azért nagyjából egyben maradt, olyan hatalmas változások nem történtek. Hogyha most a Twente elleni kezdőcsapatot nézem, a kezdőben mind a 11 játékos itt volt már tavaly is, és ahogy erről beszéltünk Robi Kinnel, azért az ilyen meccseken, ahol védekezni kellett, általában jól szerepelt a csapat. Lehet, hogy visszanyúl Robi Kinn elképzeléseihez ilyenkor Borbély Balázs?
Egyébként korábbi időszakban is jellemző volt a Fradira, hogy mondjuk a Rebrov érában, hogy a hazai mezőnyben egy 4-2-3-1-es támadó felfogásra, nagyobb labda birtoklásra épített, és ugye ott előfordult, hogy nemzetközi kupa meccsen pedig 5-2-3-5-4-1-et választottak, és egy reaktív futballt. Nem lepődnék meg egyébként, hogyha ez ugyanígy megtörténne a későbbiekben a Fradival. Ugye annyiból javítom magam, hogy nem a játékosoknak kell feltétlenül összeszokni, tehát mivel ugye együtt van ez a keret már régóta, hanem arra gondoltam, hogy az új játékrendszert kell megszokni, és abban a ki, mikor, hova mozog, ennek kell beállnia, és ez egy időigényesebb feladat, a támadójátékot ebből a szempontból összerakni. Az mindig könnyebb, ugye, hogy megszerzed a labdát, és menj területbe, és rúgd el hosszan. Abban a szempontból egyébként Balázsnak lehet, hogy könnyebb dolga lesz, hogy viszont ha reaktív focihoz nyúl, azt játszott egész tavalyi szezonban a Fradi, úgyhogy ez lehet, hogy így
erre gondoltam, hogy akkor a játékosoknak fog. Ez igen, benne van a
ez csettintésre jönni fog, igen, úgyhogy ebben lehet, hogy igazad van. Meglátjuk, hogy azt a kihívást olyan tudják venni, hogy mondjuk a kettő között váltani kell hétről hétre, vagy akár három naponta.
Reméljük, hogy ez hosszú ideig fennáll ez a kérdés, mert annál tovább jut nyilván a Ferencváros. Holnap mutatkozik be a Debrecen is, és a Paks is a konferencialigában. A Debrecen az örmény Pjunik Jereván ellen, míg a Paks a görög Panathinaikos ellen. Kezdjük a Debrecennel, amely hát szintén változásokon megy keresztül, ugye itt is új edző, Navarro helyére érkezett az észt Gert Remmel. Mennyire áll nehéz feladat előtt a Debrecen. Most nem feltétlenül az ellenfélre gondolok, mert ez néha zsákba macska egy konferenciának a selejtezőben, de ez, hogy új edzővel, ahogy a Győr is, új edzővel rögtön nemzetközi kupában kell bemutatkozni, ez mennyire nagy kihívás.
Igen, itt annyiból könnyebb volt a helyzet, hogy zökkenőmentesebben ment az edzőváltás, és ugye rögtön a felkészülés elején már itt volt a vezetőedző. Itt viszont szerintem egy stílusváltás lesz, hiszen még Navarro-ra a spanyolos labdabirtoklásra épülő építkezős futball és a türelmes védekezés volt a jellemző, és inkább kivárásra vált azokat a játékhelyzeteket, amiből labdát lehet szerezni, és akkor volt egy együttes labdaszerzés. Addig, ahogy a profilját megismertem az új edzőnek, itt egy intenzívebb, nagyobb futás teljesítményre épülő játék várható tőle, és ezáltal ugye a Debrecentől is. Nem tudom, egyébként nagyon kíváncsi leszek, hogy erre mennyire alkalmas a keret. Én szerintem Zsuzsák nagyon jól érezte magát Navarro játékában. Nem tudom, hogy egy ilyen gondolkodás nélküli folyamatos pressing az mennyire közel az ő profiljához. Erre válaszokat fogunk kapni nyilván. Úgyhogy én is kíváncsi vagyok, hogy mit hoz ez a párharc.
Gert Hamel azt nyilatkozta a mérkőzés előtt, hogy idő kell hozzá, hogy a csapat alkalmazkodni tudjon az új játékrendszerhez. Ez nyilván sejteti, hogy amit te is mondtál, hogy nem pont ugyanazt a futballt fogjuk látni a Debrecentől, mint amit az előző szezonban Navarro irányításával. Mennyire visszás ez egyébként, hogy egy ilyen jó szezon után nyilván nem olyan egyszerű megtartani egy vezetőedzőt a Debrecennek, de mégis szinte teljesen új csapatot kell építeni, mert ott azért nagyobb a mozgás Debrecenben, ha a keretet nézzük, mint a Ferencvárosnak.
Szerintem ezt onnan kell megközelíteni, ezt a kérdést, hogy mi a Debrecennek a valódi célja, mint klub. Hova játékos értékesítésre akarnak építeni, és az az elsődleges cél, nemzetközi kupába akarnak szerepelni, hosszú távon, hazai bajnokságba akarnak dominálni, milyen típusú játékosokkal szeretnék ezt megoldani. Nyilván az is egy kérdés lehet, hogy mondjuk ha akarnak játékost értékesíteni, akkor hova? Milyen bajnokságba? Mert ha mondjuk a Premier League a cél, akkor egy ilyen magas intenzitású játék, amit most az új edző hozhat, ez azt irányozhatja elő, hogy tudnak majd esetleg oda hosszú távon szakmailag felépíteni játékosokat. Nyilván itt megint az jön be a képbe, hogy egyensúlyba kell ezt tartani ugye az eredményességgel. Az pedig nagyon érdekes, igen, hogy van egy ilyen sikeres szezonod hosszú idő után, és akkor egy teljesen más irányt választasz az edző tekintetében és a koncepció tekintetében. De nyilván ezért mondom, hogy ezért kell szerintem a színfalak mögé nézni, és eztán Bogdan Ádi tudná elmondani, hogy mi is zajlik valóban a színfalak mögött. Ugye mivel egy angol tulajdonosról beszélünk, és így ott azt hiszem, hogy talán most az angol harmadosztályban van a csapata, hát el tudom képzelni, hogy az is egy cél, hogy oda eljutassanak Debrecenből játékosokat, és akkor lehet, hogy már úgy építik a debreceni projektet, hogy olyan paramétereknek feleljenek meg itt a játékosok, amivel előirányozza azt, hogy oda meg tudják lépni a következő lépcsőfokot, ahhoz viszont tényleg egy nagyobb intenzitású futball kell a Debrecentől, hiszen ebben a spanyol stílussal ezzel nem biztos, hogy feltétlenül a Premier League-be tudod felkészíteni a játékosokat.
A Debrecen-Pjunik-Jereván mérkőzés holnap este 6 órakor kezdődik, mi is közvetítjük itt a körkapcsolásban, ahogy az este 8-as Paks Panathinaikost is. Ez az a párharc, ami sorsolás kihúzásakor, vagy a párharc ismeretekor, szerintem a legtöbben azt mondták, hogy itt a Paksnak lehet, hogy véget is ér a kupa szereplés, de pont a Paks lehet zsákba macska a Panathinaikosnak, azt hiszem, ahol, mármint hogy a Pakson, azért állandó a munka, állandó a játék, a koncepció. Benne lehet, hogy meglepi a görög élcsapatot a Paks?
Hát szerintem, ahol Bognár Györgyök ülnek a padon, Haraszti Zsolt évek óta rajogó munkát végez, vagy összeanrakva ez a keret, és Böde Dani meg bármikor meg tud lepni minket egy iponnal, úgyhogy...
Bármilyen poszton.
Igen, bármilyen poszton. Úgyhogy én azt gondolom, ha valamelyik párharcban benne van, akkor igazad van, ebben benne lehet. Nem féltem a Paksot. Igazából kicsi sajnálom őket, mert nyilván ilyenkor a klub azért számol a büdzsébe azzal, hogy tudjam menni minél több kört a nemzetközi kupában a csapat, de ez ilyen igazi paksos kihívás, hogy egyből megkapták a nagyfalatot, és reméljük, hogy megugorják. Viszont abban a szempontból, hogy ilyen klub érkezik hozzájuk, én szerintem ott óriási futballhangulat lesz most. Úgyhogy minden szempontból ez ilyen igazi paksos. Ugye hozták mindig a meglepetéseket évek óta, ugye a kupadöntőbe jutnak, még a Fradit is elkapták. Nem lepne meg, ha most is megviccelnék a Pátinálkozt, hiszen ez az ő karakterükhöz egy teljesen illő kihívás.
Ráadásul az elmúlt éveket nézzük, 2 éve voltak egy lépésre a konferencia liga főtáblájától. Az volt ez a szezon, ahol olyan páracokat hoztak, amire talán kevesen számítottak, és pont az utolsó körben a Mladá Boleszláv ellen volt talán 30 rossz perce a 180 alatt a Paksnak, de az alatt elveszítették a teljes párharcot és a főtáblát. Most pedig már ugye rögtön egy nagy falattal kell kezdeni, aztán persze ki tudja, hogy meddig folytatódik. Viszont a Paksnak valószínűleg a proféja az nem az, hogy hosszú távon európai kupa szereplő legyen, hanem inkább a hazai bajnokságra és a játékos fejlesztésre koncentrál, azt hiszem.
Igen, így gondolom én is. Most egy kicsit az új szabályozás szerintem megnehezítette a dolgukat, hiszen amíg ők voltak egyedüliként a magyar csapat, addig könnyebben vitték oda a tehetséges hazai játékosokat. Ugye most, hogy így felértékelődött a magyar játékosoknak a jelenléte a keretekben, így ez egy kicsit nehezíti a dolgokat, ebből kifolyólag lehet, hogy lesz nekik egy kicsi visszaesés a következő időszakban, nem fognak tudni mindenkit úgy elérni, mint korábban. Ami még érdekes lehet szerintem, hogy ugye megszoktuk a Pakstól, hogy egy ilyen 3-5-2-es, nagyon intenzív, nyitott, magas védekezéses focit játszik a hazai bajnokságban, viszont ez azt látom, hogy a magyar bajnokságban jól működött, mert megvan a csapat képességekben, illetve sokszor a magyar bajnokságban a csapatok nem mertek ekkora nyomás alatt úgy építkezni hátulról, ahogy mondjuk a nemzetközi porondon mondjuk a Panathinaikos mer majd. Úgyhogy ez megint egy érdekes kérdés lesz, hogy Bognár György hogy tud ez alkalmazkodni most már. Most már ez elég komoly tapasztalat van szerintem a csapatnak a nemzetközi porondról is. Abba tudnak szerintem még előrelépni, hogy ugyanezt a játékot, ugyanezt az intenzív, magas védekezést, ezt most talán egy kicsit türelmesebben, nem első szándékból, hanem bizonyos szakaszaiban a mérkőzésnek csinálják, és azzal lehet, hogy meg is tudják lepni a görögöket. Ha nagyon ilyen nyílt sisakosan fognak kimenni, ahogy a hazai bajnokságban megszoktok tőlük, akkor azt szerintem egy kicsit ilyen öngyilkos küldetés lehet, mert azért ebben a csapatban olyan futballisták vannak, olyan egyéni képességű játékosok, akik nem fognak megijedni ettől a nyomástól, és bátran át fogják játszani, akár hátulról építkezve is. Úgyhogy ez megint csak egy érdekes kérdés szakmai szempontból.
Ha már itt a hazai bajnokság szóba került, a beszélgetésünk végén 2 kérdést tennék fel az NB1-jel kapcsolatban. Az egyik, hogy mit gondolsz, mire mennek majd az újoncok, a Honvéd és a Vasas, ugye ők is más-más előjelekkel várják, hiszen a Honvédnál edzőváltás történt. A másik pedig, amiről már volt szó, a Ferencvárosról, visszahúdítja a bajnoki címet az FTC.
Én azt gondolom, hogy a Fradi igen. Tehát a bajnoki cím visszahúdítása meg lesz, főleg amiről beszéltünk korábban, hogy ez a játékstílus nagyon dominánsak tudnak majd lenni a magyar bajnokságban. Azt érzem, hogy az Etónál még nem állt úgy össze igazán a dolog, hogy stabil kihívó tudjon lenni most ebben a szezonban, főleg ha még adnak el majd esetleg játékost, ugye elég sok mindenről hallunk. Az Újpestre számolok úgy, hogy azért ők most már indulnak még följebb, itt Szélesi Zolival és Dárdai Palival. Az újoncok az érdekes lesz, igen. Én szerintem a Vasasnak nem lesz probléma, ők benn fognak maradni. Azt látom, hogy Erős Gabi most már a másodosztályba felépített egy olyan játékot, ami egyébként az első osztályban még jobban működhet, hiszen próbálnak futballozni, nem csak a fizikalitásra építenek. Ezzel tudtak egyébként szerintem jól szerepelni másodosztályban is, hogy amellett, hogy ott a fizikalitásra is ügyeltek, de túlfocizták az ellenfeleket. Most pedig még jobban kivett a futball része ennek a csapatnak első osztályba. Őket nem féltem ebből a szempontból. A Honvéd szerintem fölösleges nyomást rakott magára pluszba az edzőváltással. Fecskó Tomi tényleg jó munkát végzett, hiszen kiesés elől mentette meg a másodosztályba a csapatot, bekormányozta őket tabella elejében, majd második szezonjából, komplet szezonjából pedig feljutotta a csapatot. Ugye ennek ellenére történt egy edzőváltás. még egy kicsit így értetlenül is állok a dolgok előtt, mert nem az történt, mint velem Lendván, hogy, hogy azt mondták, hogy csökken a büdzsé, és bele kell nyúlni, hanem igazából minden rendben van, tehát ott nyilván nem látok a színfalak mögé, nem tudom, hogy mi történhetett, ami ezt eredményezte. Valószínűleg a vezetésnek meg volt erre az indoka, amit nem osztott meg a közvéleménnyel. Mindenesetre Fecit sajnálom, nem megérdemelte volna, hogy visszatérjen a Honvéddal az NB1-be, főleg nyilván nekem így a családi kötődés miatt ez pláne egy ilyen kiemelt figyelemmel kísérem a Honvédnak az útját, meg a sorsát. Örültem egyébként, amikor Tomi oda került, beszéltünk is, mondta, hogy amikor besétált, és nagyapám képe szembe jött, meg a Puskás öcsi, akkor azért úgy hirtelen ráérzett, hogy hova került, és hogy itt azért komoly elvárások lesznek, de meg tudott nekik felelni, és egy nagyon jó csapatot ragott össze. Hát ezt a munkát most az olasz kollégának kell befejezni az első osztályban, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy tudja majd folytatni a megkezdett munkát.
A labdarúgó NB1 egyébként pénteken kezdődik egy Nyíregyháza Újpest találkozóval, és majd valamikor jövő tavasszal ér véget. Ifja Bozsik József volt a vendégünk, prolicenses edző. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. A körkapcsolás pedig a zene után folytatjuk.
Köszönöm a kívást.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
6 perc elmúlt este 7 óra a mikrofonnál, továbbra is Regős László Pál. Roberto Ayala, az argentin labdarúgó válogatott pályaedzője, egyébként korábbi kiváló labdarúgó, nyilatkozott a Valencia Capital Rádiónak a labdarúgó VB-ről. Többek között az is szóba került a beszélgetésben, hogy a döntő után ő is összetűzésbe került a spanyolok játékosaival, többek között Dani Olmóval, akit hát fel is lökött ott a pálya közepén, miután a spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte Argentinát. Ayala elmondta ebben a beszélgetésben, hogy vállalja a felelősséget, az volt a szándéka, hogy szétválassza a verekedő vagy lögdösődő játékosokat, és szeretne majd személyesen bocsánatot kérni Dani Olmótól, hogyha esetleg erre sor kerül egy személyes találkozóra. Az előző fél órában szó volt arról Ifja Buzsik Józseffel, hogy holnap bemutatkozik a nemzetközi porondon két újabb csapatunk, a Debrecen és a Paks is a Konferencia Ligában. Katona László összeállítását hallják.
Amikor a nyári kánikula kellős közepén felharsan a sípszó az európai kupaselejtezők első mérkőzésein, a magyar labdarúgásban mindig egy kicsit megáll az idő. A Konferencia Liga selejtezőinek nyitánya nem csupán a versenynaptár egy újabb kötelező állomása, hanem a magyar labdarúgás pillanatnyi állapotának, szakmai felkészültségének és mentális erejének igazi tűzpróbája. Ebben a sorozatban a hazai élvonal két egészen eltérő gyökerű, eltérő filozófiájú és eltérő történelmi háttérrel rendelkező képviselője méretteti meg magát. A tradicionális vidéki fellegvár, a hétszeres bajnok DVSC, valamint a tudatos, kizárólag hazai játékosokra építkező sportmodell iskola példája a Paks. Bár a két klub útja, a gazdasági háttere és közösségi identitása alapjaiban különbözik egymástól, céljuk ebben a nemzetközi küzdelem sorozatban mégis közös, átlépni a saját árnyékukat, legyőzni a papírformát vagy a nemzetközi rutin hiányát, és kivívni a helyüket abban az európai elitben, amely nem csak szakmai elismerést, de komoly anyagi és erkölcsi tőkét is jelent a magyar labdarúgás egésze számára. Haladjunk sorrendben. A Debrecen csapatkapitánya a holnapi Pjunik Jereván elleni meccs előtt mondta el a gondolatait. Dzsuzsák Balást hallják.
Nagyon-nagyon izgatott vagyok, nagyon örülök, hogy sikerül még a csapat aktív tagjaként itt lennem, és ezen a rangos eseményen képviselni a Debrecent, úgyhogy nyilván ez egy külön, nem is azt mondom, motiváció, de egy olyan szintű pont az életemben, amiért az emberek megkezdenek futballozni. Nagyon-nagyon sokszor beszélünk arra, hogy Debrecen ugye ezt az utat már megjárta, és azon vagyunk, hogy minél többször, vagy legalábbis annak a kapujába kerüljünk, hogy ez újra elérhető legyen. Most itt van ennek az első lépése, az első ajtaja, amin szeretnénk bemenni. Természetesen amiben tudok, a csapat rendelkezésére motivációjába állok, és azon vagyunk, hogy mondjam, mesterrel együtt egy olyan csapatot láthassanak a pályán, akinek minden mozdulatán látszik, hogy ezt a célt, ezt kitűzte, és el is szeretné érni. Amikor harmadik lett a csapat, akkor ugye pont egy örményekkel kezdtünk, úgyhogy voltunk ott, most ahogy tudom, ugyanabban a szállodában leszünk, vagy hasonló túrára készülünk. Azon túlmentünk azon a csapaton, úgyhogy nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez is egy pozitív örmény elleni győzelemmel felérő csata lesz. Amit a mester adott, az mindenféleképpen ugye az már vetítve az életkoromra is, hogy a nagyon-nagyon sok futás ugye az abszolút megterhelő volt, nagyon-nagyon intenzív volt a felkészülés, egy új tapasztalattal bővültem ismét ugye, amit ő képvisel, az ő mentalitása, az ő felfogása a labdarúgásról, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez majd meg fog látszani már a holnapi naptól kezdve, és akkor mindenki meg fog érteni, hogy ez mennyire nehéz, és mennyire volt nehéz úgymond ezt hozzászokni, de büszke vagyok magamra, mert végigcsináltam, soha nem kértem pihenőt, mert tudom, hogy ebből az edzésből kimarad az ember, akkor azt nagyon nehéz bepótolni, úgyhogy nagyon-nagyon korrekt vele a viszonyom. Amikor kérem, akkor nyilván mondta, hogy szóljak, és kivesz, de nem mindenhez próbálok adaptálódni, és szerintem úgy érzem, sikerült is. Úgyhogy igen, a sprintek, meg ez az intenzív futás, ez mindenféleképpen nem csak nekem új, hanem szerintem az egész csapatnak, de nagyon tudatosan fel lett építve, és mint ahogy ő is elmondta, nagyon örömteli, hogy ebben nem sérült bele senki, és ebből is az látszik, hogy befogadta a csapat is fizikálisan, és el tudja ezt bírni. Azt hiszem 6 vagy 8, vagy nem is tudom pontosan hány távozója volt a csapatnak, amit nyilván nem egyszerű, pláne olyan embereket, mint a Szücsike vagy a Dodó, akik ugye nagyon-nagyon régóta itt vannak, és alapemberei voltak mind az öltözőnek, mind pedig a csapatnak a pályán. De viszont büszkeség az, hogy azért távoztak, mert megugrották azt a szintet, hogy el tudjanak innen menni. Akik jöttek, abszolút karakterileg is, emberileg is beleillenek abba a közegbe, amit szeretnénk, meg szerintem ki is alakítottunk. Nagyon-nagyon fontos pontja ez az öltözőnek, és ezt nyugodtan magamra is vállalom, hogy amíg én vagyok, addig biztos, hogy ez prioritás lesz, hogy aki jön, az azonnal azt érezze, hogy nem kívülállóként érkezett, nem külföldiként, vagy éppen nem olyan magyar, aki is fogjuk segíteni a beilleszkedését. Úgyhogy nagyon-nagyon jó visszacsatolás az, hogy a külföldiekkel ugye nap mint nap együtt vagyunk, ők azt mondják, hogy úgy érzik, mintha már itt lennének több hónapja. Ebből nyilván egy nagyon fontos része volt az ausztria edzőtábor, ahol ugye 0-24 együtt voltunk, de a csapat karaktere az egy nagyon-nagyon befogadó közösség, úgyhogy igen, mint hogy ezt se titkoltuk, tavaly is ennek volt nagy jelentősége, hogy a csapat ott végzett, ahol. Kaptam a mestertől egy percet a edzés előtt, amikor ugyanerre hívtam fel a csapat figyelmét, hogy teljesen mindegy, ki játszik és mikor, és nem az egókról kell, hogy szóljon ez a Debrecen, hanem a Debrecenről, úgyhogy amit már szeretnénk is holnaptól a pályán látni.
Az örmény Pjunik Jereván nem ismeretlen a magyar futballkedvelők számára. Az örmény rekordbajnok rendszeres résztvevője az európai selejtezőknek, sőt az elmúlt években a csoportkörös főtáblás tapasztalatot is megszagolhatta. Bajnoksága harmadik helyen zárt a legutóbbi idényben. Formájukat tekintve a Pjunik az első selejtező körben a máltai Marsaklok ellen mutatkozott be, bár az első meccsen még keresgélték a ritmust, a visszavágó magabiztos játékkal 4-0-ás összesítéssel jutottak tovább, bizonyítva, hogy támadójátékuk kifejezetten veszélyes. A kaukázusi együttesre jellemző a harcos, fizikális futball megfejelve gyors kontratámadásokkal. Nem ijednek meg a labdabirtoklástól sem, de idegenben várhatóan a zárt védekezésre és a gyors átmenetekre helyezik majd a hangsúlyt. Számos légióst foglalkoztatnak, keretükben dél-amerikai és kelet-európai játékosok ötvöződnek a helyi válogatott gerinccel. Az ellenfélről, a felkészülésről az új debreceni vezetőedző Gert Remmel osztotta meg a gondolatait.
I think more or less the pre-season went according to plan. Of course, there is not never possible to do 100% everything because...
Úgy gondolom, többé-kevésbé a felkészülési időszak a tervek szerint alakult. Természetesen soha nem lehet minden 100%-osan teljesíteni, hiszen sok minden változik ezen a 6 héten belül, de összességében nagyon elégedett vagyok a végével. A játékosok sérülési mutatói is nagyon jók jelenleg, nincs sok hiányzónk. Időbe telik természetesen, amit átültetünk egy kicsit más játékmodellt és eltérő edzésmódszertant, de a válasz, ami a játékosoktól érkezett, különösen a pályán, hiszen a futballt nem a dumálás, hanem a játékra játsszák, nagyon jó volt. Többé-kevésbé elértük azt a szintet, amit a kezdés előtt vártam. Látni fogják az új igazolásokat a pályán akár már holnap is, de sajnos jelenleg ezt nem mondhatom el. Mindenki online van, és ezt az információt egyelőre a csapaton belül tartjuk, elnézést kérek. Mindenféle populista megközelítés nélkül mondom, valóban tisztelem, ahogyan a futballt játsszák a Jerevánnál. Különösen azt, ahogyan a labdával építkeznek, ahogyan képesek kis területeken is játszani, és ott is előre haladni. A labdával nagyon érdekes és elég hatékony csapatuk van. Teljes tisztelettel viszonyulunk hozzájuk, de hiszem, hogy megvannak a válaszaink arra, hogyan játszunk ellenük. Összességében, különösen a labdával, nagyon erős csapatról van szó.
I believe that we have also answers for this, how to play against them. So, summa summarum, it's especially with the ball, it's very strong team.
Új nevek a csapatnál. Sergi Samper bajnokok ligája győztes volt a Barcelonával. A 31 éves labdarúgó a 2014-15-ös idényben nyerte meg a legrangosabb európai kupatrófeát. A spanyol Sergi Samper nyilatkozik az új légkörről.
A csapatban mindenki, a magyar játékosok és a stábtagok is rengeteget segítettek. Nagyon segítőkészek. Így azt mondhatom, hogy minden nagyon-nagyon zökkenőmentesen ment számomra. Elképesztő, hogy Dzsudzsák Balázs még mindig játszik, és még mindig ezen a szinten teljesít. Nagyon kedvelem őt, nagyszerű ember és hatalmas minőséget képvisel. Remélem, hogy ebben a szezonban együtt élvezhetjük majd a játékot. Természetesen fontosnak szeretném érezni magam, és továbbra is élvezni akarom a futballt. Megvan a saját játékstílusom, és úgy gondolom, ez jól illeszkedik az edző elképzeléseihez. És persze csapatként is jó dolgokat szeretnénk elérni, jó eredményeket gyűjteni, és ha esélyünk lesz kijutni az európai porondra, az fantasztikus lenne. Segíteni akarom a fiatal magyar játékosok fejlődését. Ez is a feladatom lesz a következő szezon során. Játszottam Messivel is együtt, nehéz lenne egy történetet kiválasztani. Ő a példaképem, és az, hogy egy nap együtt játszhattam vele, Egyszerűen őrület volt. Tudod, csak oda kellett passzolnod neki a labdát, a többit pedig megoldotta ő. De természetesen akkoriban talán fel sem fogtam igazán, hogy a történelem legjobbjával játszom egy csapatban. Most, amikor visszagondolsz rá, mindenki ugyanazt mondja nekem. Elképesztő lehetett vele játszani. És ez valóban így van.
Everyone says to me the same comment that was crazy to play with them, and it's true.
A Tini Leo Mirtai a Tatanemtől érkezett a Civisvárosba. A magyar származású játékos mellett még új név Szendrei Ákos, aki Paksról teszi át a székhelyét.
Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Ez egy következő lépés a karrieremben, mindenképpen fölfele, és mindent meg fogok tenni azért, hogy a klub sikeres legyen. Úgy gondolom, hogy most meg tudom lépni a következő lépést, és szeretnék standard játékossá válni, minél többet segíteni a csapaton gólokkal, gólpasszokkal és jó játékkal mindenképpen. Úgy érzem, hogy készen állok mindenre, és elérkeztem ahhoz, hogy meg tudjam lépni ezt. Van egy emlékem, amikor még 17 évesen Pakssal itt voltunk, és a kiesési rangadó. Az biztos, hogy itt nagyon parázs a hangulat mindig, a szurkolók mindent beleadnak, és ez nekem nagyon szimpatikus, és szeretném ezt átélni minél előbb.
Távozott Bárány Donát, Szűcs Tamás, Juga, csak hogy a nagyobb neveket említsük. És ha már korábban Szendrei neve is felmerült, korábbi csapata a Paksa görög Panathinaikos ellen mérkőzik majd a második selejtező körben. A 20-szoros bajnok aténi klub az előző idényben negyedik lett a görög szuperligában, de az előző idényben még Rafa Benitez vezetésével Budapesten játszottak az Európa Ligában a Ferencváros ellen. Az akkori döntetlen után Paksot toronymagas esélyes a görög együttes. Bognár György, az Atomvárosiak vezetőedzője nyilatkozik.
Az elmúlt két évhez képest, amikor játszottunk Európa Kupa meccset, most azért felkészülésünk jobban sikerült, mert akkor két hetünk volt arra, hogy tét meccset játszunk, ráadásul még a keret sem alakult ki egyik évben sem, az úgy nagyon sok nehézséget okozott. Most azért a keret kialakult, végig tudtunk játszani 10 edzőmeccset, tehát jobban képbe vagyunk a saját csapatunkat illetően. Nyilván egy jó ellenféllel játszunk, aminek én örülök. Egy ilyen neves csapat, mint a Panathinaikos eljön ide Paksra, és tétmérkőzést tudunk játszani vele, az mindenképpen jó hír. Egy olyan csapat, aki játssza a futballt, én azt gondolom, hogy ebből egy jó mérkőzés is kerekedhet. Mi nyilvánvalóan próbáljuk a saját játékunkat játszani, hogy ez mennyire lesz elég egy ilyen csapat ellen, az majd a meccsen fog kiderülni. A Benitezzel egy visszafogottabb futballt játszott, ugye nem olyan régen láttuk a Fradi ellen is tétmérkőzésen játszani a Panathinaikost. Én azt gondolom, hogy a mostani csapat egy nyíltabb futballt vállal föl, ellenfél tér felé, labda felé védekezik, próbál letámadni időnként. Agresszívabb labdaszerzésre számítok, mint amilyen volt tavaly. Azzal, hogy a Bévárdi Zsombornak tércalak szakadása lett az egyik előkészületi meccsen, a Siét hoztuk át jobb oldalra az előkészületi meccseken. Ő játszott a jobb oldali középpályás pozícióba, de sajnos ő is megsérült. Úgyhogy ezen a meccsen nem tudjuk figyelembe venni, így jobb oldalra a Györfi Milán maradt, akit arra a posztra tervezünk, mint fiatal játékost. Azon azért gondolkozom, hogy a Panathinaikos ellen akár az argentin játékos játszik a baloldalon, akár a marokkói, jó bontó játékosokról van szó, és nem biztos, hogy kiteszem a Györfit annak a megoldására, hogy ezeket a játékosokat megoldja. Inkább a bajnoki meccseken lépked majd előre. Ez az egyetlen olyan pont, ami még holnapig majd eldől. Valószínűleg egy rutinosabb játékos mellett döntünk.
Balogh Balázs 8. idényét kezdi meg a paksiakkal. A 36 éves középpályás gondolatai.
Megcsináltuk a felkészülés becsülettel, dolgoztunk keményen. Az elmúlt évek párharcaihoz képest azért a legerősebb, meg az egyik legjobb ellenfelet kaptuk. Aki ismeri a görög focit, az tudja, hogy milyen minőségű csapatról, meg milyen történelme van ennek a csapatnak, úgyhogy mi is így állunk ez a mérkőzéshez, tiszteljük őket. Viszont itthon azért sokszor okoztunk meglepetést, és így állunk ez a mérkőzéshez. A legokosabb, amit tudok mondani, az, hogy szerényen állunk ez a mérkőzéshez, viszont keményen bele fogunk állni. Az elmúlt évek tapasztalata alapján két mérkőzésbe kell gondolkoznunk. Ilyenkor az első mérkőzést azt azért feszesebbre kell venni, illetve feszesebbre szoktuk venni, úgyhogy így készülünk. Az öltözőben ebben igazából mindenki egyetértett, hogy örülünk neki, hogy egy ilyen csapat eljön Paksra. Azért ez a, akárhogy nézzük, azért ez egy nagy dolog. Mi örültünk ennek. Nyilván azért nem fognak beállni védekezni, egy nyíltabb focit fognak játszani. Hát biztos, hogy egy jó mérkőzés lesz. Nyilván nem mi vagyunk a Párasznak az esélyesei, de ahogy említettem, keményen bele kell állnunk a mérkőzésbe, és ahhoz, hogy itt az első mérkőzésen itthon tudjunk elérni egy jó eredményt, ahhoz mindenképpen védekezésben, támadásban is a legjobbunkat kell nyújtanunk, nagyon koncentráltnak kell lennünk. Tényleg minőségi játékosokról van szó, bármikor tudnak extrát húzni, úgyhogy, de mi is, nekünk is megvan a meccs tervünk, úgyhogy ezt tegnap megbeszéltük a csapattal, a szakmai stáb, kielemeztük a mérkőzést, elmondták, hogy mik a pozitívumok, mik a negatívumok az ellenfélnek a játékában, és így készülünk.
A paksiak egyelőre inkább elengedtek játékosokat, miközben a kölcsönből visszatérők lehetnek a jövőbeli erősségei a csapatnak. Szalai József, Pető Milán vagy Györfi Milán is most már teljes értékű tagjai lehetnek a keretnek. Bár a pályán a Debrecen és a Paks saját mezében saját szurkolóiért küzd, a nemzetközi kupa szereplésnek van egy olyan stratégiai dimenziója is, amely túllép a klubhatárokon. Ez pedig nem más, mint az UEFA együttható, azaz a koeficiens pontok gyűjtése. Az elmúlt években a Ferencváros kiemelkedő nemzetközi szereplése és csoportkörös menetelései szinte egymagukban húzták fel a magyar koeficiens mutatót. Ahhoz azonban, hogy a magyar klubfutball tartósan a top 15-20 európai bajnokság közelében maradhasson, elengedhetetlen, hogy a többi nemzetközi kupainduló rendszeresen győzelmeket és döntetleneket érjen el a selejtezők során. Minden egyes megnyert meccs, minden egyes továbbjutás közvetlenül segíti a teljes hazai mezőnyt. A Debrecen és a Paks sikere tehát nem csak a saját szurkolóik öröme, hanem az egész magyar labdarúgás közös érdeke.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
Hey, what up, boy?
Yo, we about to slide to the other side of town to play a little football. You trying to come?
I'm gonna be there in like 5 minutes.
All right, cool. I'm gonna let the people know you slide.
All right.
For sure.
Feeling, look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling, feeling? Saying, oh, we all together say. We come now, 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 now. There's beauty in the unity we found. I'm ready, I'm ready. We still got a long way, but look how far we come now, 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 now. Hands up for your colors. them for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Végem van! Magyarország ott van a legjobb ég között.
Ha Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten lesz a 2027-es felnőtt birkózó Európa-bajnokság. Két hét alatt 7 milliárd forintot spórolt a közmédia új vezetése. Változékony idő lesz holnap. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Jesper Philipsen nyerte a francia országos kerékpáros körverseny 17. szakaszát. A 2026-os Tour de France-on első szakasz győzelmét szerezte meg Jesper Philipsen Mathieu van der Poel kiváló felvezetése után. Az Alpecin sprintere 50 pontos befutót nyert, így nagyon megközelítette a zöld trikós Mats Pedersent, aki már csak 7 ponttal vezet előtte. Az összesített eredmények alapján a verseny továbbra is a szlovén Tadej Pogácsár vezeti. Újabb fiatal labdarúgóját veszítette el a Kispest Honvéd, a Nemzeti Sport értesülése szerint a 17 éves Újvári Ferenc az Újpest FC-ben folytatja pályafutását. A futballista 2025. szeptemberében mutatkozott be az akkor még Feckó Tamás által irányított csapatban, és hamar kivívta magának a helyet az élvonalba visszajutó együttesben. Tavaly 24 alkalommal kapott szerepet az NB2-ben, 19-szer kezdőként. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, így a mieink pénteken az 5-től 8. helyért játszhatnak Hollandiával. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat. 5-en indulnak nyílt vizen, közülük 2-en mindkét szakákban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak. Valamint a 4. ötkarikás érmes Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon. Budapest rendezi a 2027-es felnőtt birkózó Európa bajnokságot április 5-e és 11-e között. A kontinens viadal hivatalosan is szerepel a Nemzetközi Birkózó Szövetség versenynaptárában.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3500 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás 2030-ra készülhet el. Az elmúlt 2 hétben csaknem 7 milliárd forint megtakarítást sikerült elérnie a közmédia megbízott vezetésének, tudatta az intézmény. A megbízott vezetés több 10 000 oldalnyi szerződést vizsgál át. Közben magyar filmek és archív tartalmak kerültek vissza a képernyőre és a rádióba, és a nézettségi mutatók is növekedtek. A közlés szerint ősszel csaknem 100 műsor lesz újra látható a tévében, köztük vallási, kisebbségi, kulturális, ismeretterjesztő tartalmak, valamint saját gyártású gyermekműsorok. A Sió csatorna vizének frissítése miatt nyitották ki a zsilipeket a Sió csatornán a nyári üzemrendnek megfelelően, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A művelet 8 órán keresztül tartott. Ennek során másodpercenként 5 köbméter vizet engedtek a csatornába Balatonból. Hozzátették, hogy a Balatonból távozott víz a tó vízállását nem befolyásolta, hiszen vízszintjét tekintve kevesebb, mint 1/4 milliméternyi változást okozott. Az ország csaknem 90%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, közölte a Hungaromet. Az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén súlyos az asszály. Csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban.
Közlekedés.
Lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig a Ferencváros-Kelenföld vasútvonalhoz kapcsolódó munkák miatt. A korlátozás idején a Soroksári útról nem lehet közvetlenül felhajtani a Rákóczi hídra a Buda felé, valamint a hídról sem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányba. A Soroksári úton közlekedő autóbuszok terelve közlekednek.
Időjárás.
Holnap a napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a hírek.
Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, 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 I'm on fire. I tell 'em, baby, 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 I'm a fireball.
This way.
I was born in a plane. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am.
Walk this way.
I was born in a frame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am.
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
5 perc múlva 3:48 a mikrofonnál Regős László Pál, és továbbra is labdarúgás itt a Körkapcsolásban, hiszen a Ferencváros labdarúgó csapata megérkezett már Hollandiába, Enschede városába, ahol majd a Twente csapatával csap össze. Holnap este 8 órakor az Európa Liga selejtezőjében, a Dragos Veszte stadionban. Az Európa Ligában a Ferencváros a Vojvodinát már búcsúztatta, idegenben 2-1-re, hazai pályán pedig 3-0-ra győzött a magyar kupagyőztes, és nyilván a Twente ellen is. Azt hiszem, hogy sokan aláírnák ezt a 2-1-es győzelmet idegenben, Borbély Balázs együtteséből, nem meg a szurkolók közül is, de hogy várja a csapat ezt a mérkőzést, ezt a párharcot, ez most kiderül a következő néhány percben. Elsőként Dibusz Dénessel készült interjú.
Dénes, a Vojvodina ellen magabiztosan vettétek az első selejtezőkört, viszont a hazai találkozó után arról beszéltél, hogy így sem szabad hátradőlnetek. Mit gondolsz, miben kell még, és miben tudtok még javulni a Twente elleni összecsapásig?
Mindenben, tehát ugye, ahogy említettem is ott a mérkőzés után, hogy egy út elején járunk, vagy első részénél járunk, mind védekezésben, mind támadásban természetesen, hogy bőven van hova fejlődni, és vannak, és mindig lesznek is olyan dolgok, amiket finom hangolni kell, amiket ki kell javítani, úgyhogy itt az elmúlt napokban ezen próbáltunk javítani, és én bízom benne, hogy tényleg hétről hétre azt fogja majd látni mindenki, hogy igenis a csapat lép erőre, és egyre jobban tudja megvalósítani azokat az elképzeléseket, amiket a vezetőedző szeretne látni a pályán.
A Twente ugye egy kifejezetten erős csapat, a hazája bajnokságában tavaly a negyedik helyen végzett, és olyan csapatokat előzött meg, mint például az Ajax. Miben igazán kiemelkedő ez a holland együttes, és mire kell majd odafigyelnetek?
Igen, ahogy néztük őket, tényleg egy jó csapatról van szó. Lendületes, technikailag képzett, jó játékosaik vannak, egységesek, tényleg azt a holland focit játsszák, amit lehet tőlük várni. Ugye van egy fizikailag nagyon erős, jó felépítésű csatáruk, hogyha adott esetben a rövid passzokkal nem tudják megbontani az ellenfelet, akkor őt még mindig tudják használni, hosszú labdákkal keresni, és úgy megpróbálni ugye a gyors szélsőkkel veszélyt kialakítani, úgyhogy biztos, hogy egy sokkal nehezebb ellenfél lesz, és egy nagyon nagy erőpróba lesz a csapatnak, de nagyon bízom abban, hogy megfelelően fel tudtunk készülni, és az az elképzelés, amit majd szeretnénk a pályára vinni, az működni fog.
A Twentének viszont ez lesz az első tétmérkőzése a szezonban, míg ti már két kupa mérkőzésen túl vagytok, így volt egy kis időtök összeszokni. Tudtok ebből bármilyen előnyt kovácsolni majd?
Nagyon bízom benne, hogy igen. Azért szerintem saját bőrünkön is tapasztaltuk, hogy azért az első mérkőzés az mindig különleges, és akkor azért egy picivel nagyobb nyomás van a csapaton, hiszen nem szabad hibázni, nem szabad annyit kockáztatni, mert tényleg az első mérkőzésen túl jutni sikeresen az talán a legfontosabb, és tényleg az ugye meg tudja adni az alaphangot az egész szezonra, illetve a következő találkozókra, úgyhogy én bízom benne, hogy most a Twentenél is lesz majd egy pici ilyen jellegű érzés, hogy azért érezni fogják azt az extra nyomást, amit nyilván mi is éreztünk, meg amit nekünk még akár elő is kell idézni a játékstílusunkkal, úgyhogy talán ez egy picit jelenthet tényleg előnyt, de hát most ezt nem tudom, hogy ők majd ezt hogy fogják kezelni, vagy hogy fognak erre reagálni, lehet, hogy semmi erről nem lesz szó, de az is lehet, hogy úgy alakul majd, ahogy én azt szeretném, és ahogy várom, de a lényeg az, hogy tényleg a mi teljesítményünk legyen rendben, legyünk versenyképesek velük, és tudjunk játszani egy jó és eredményes mérkőzést.
Legutóbb 2025. januárjában játszottatok tétmérkőzésen egy holland csapat ellen, akkor az AZ Alkmaart egy gólgazdag mérkőzésen 4-3-ra legyőztétek. Hogyan emlékszel vissza arra a találkozóra, és tud az a mérkőzés bármit segíteni a tapasztalatokban?
Igen, szerencsére az Alkmaartot sikerült megvernünk 4-3-ra, egy sérülésem miatt ott ugye nem tudtam pályára lépni, de kívülről néztem a mérkőzést, és hát főleg ugye az utolsó 10 perc, negyed óra volt az, amikor úgy Isten igazából meg tudták mutatni azt, hogy milyen kvalitásuk is van, ugye ott azért eléggé egy felforgatott csapattal érkeztek hozzánk, és akkor a végére cseréltek be néhány olyan embert, aki a kezdőcsapat része, és akik meghatározó játékosok, és akkor ott azért egyből változott a mérkőzés képe, úgyhogy nyilvánvalóan abból is lehet azért valamit a stílust tekintve leszűrni, de azért nyilván teljesen más ellenfél lesz most.
Akkor még nem Borbély Balázs vezette az FTC-t, az idény kezdetétől viszont már ő irányítja a csapatot. A kapuból, mint csapatkapitány, hogyan látod az együttes átalakulását, milyen irányba halad az új, idézőjelesen új Ferencváros?
Igen, ugye nyártól egy új vezetőedző érkezett, akinek azért más elképzelései vannak, mint az előzőnek, ugye más játékrendszert játszunk, másként szeretnénk a játékhelyzeteket megoldani, és ezáltal én azt gondolom, ez mindenkinek egy fontos változása a játékát tekintve. Én úgy látom, hogy azért a játékosok ezt élvezik, vevők ezekre az új elképzelésekre, és tényleg bízom benne, hogy itt, ahogy említettem is, napról napra, hétről hétre egyre inkább meg tudjuk majd valósítani azt, amit ő szeretne, és olyan tartalommal tudjuk megtölteni a pályán, ami a szurkolóknak is tetszeni fog.
Zárásképpen hosszú út vezet az Európa Liga főtábláig. Mit gondolsz, mentálisan hogyan lehet fenntartani ezt a fókuszt?
Fenn kell tartani, igazából minden nyáron. Erről szól ez a július-augusztus, hogy küzdünk azért, hogy a csoportkörbe vagy ligaszakaszba ugye kvalifikálni tudjunk. Hát sajnos ugye az előző szezonnak az eredményei miatt nem sikerült most ugye a Bajnokok Ligája selejtezőjéből indulni, így egyértelmű, hogy azért nehezebb a feladat, és már itt a korai szakaszban is nagyon komoly ellenfelek ellen kell pályára lépni és kiharcolni a továbbjutást, de ez egy szép feladat, úgyhogy én azt gondolom, ez mindenkinek egy hatalmas motiváció és egy nagy kihívás, hogy így is sikerüljön elérni a célunkat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a motiváció, fókusz, koncentráltság, elhivatottság fenntartásával nem lesz probléma egy pillanatig sem.
Dibusz Dénes várakozásait hallották, hiszen a Ferencváros holnap a Twente csapatával mérkőzik meg az Európa Liga selejtezőjében. A Twente egyébként a holland bajnokságban az előző szezonban a negyedik helyen végzett, mindössze egy ponttal maradt le a Bajnokok Ligája selejtezőt érő harmadik helyről. A Ferencváros a bajnokságban ugye ezüstérmes, míg a Magyar Kupában aranyérmes lett, és hétvégén már bajnoki mérkőzésen is pályára lép az FTC, hiszen pénteken kezdődik az OTP Bankliga, a Ferencváros számára majd vasárnap este 8-kor Pakson kezdődik meg az új szezon már, ami a hazai bajnokságot illeti. A Twente elleni meccs előtt viszont nem csak Dibusz Dénes, hanem Osváth Attila is beszélt a várakozásairól.
Lesz még egy edzésünk itt a Népligetbe, utána edzés után elindulunk a repülőtérre, elrepülünk Hollandiába. Délután este fele lesz ott egy ilyen stadionbejárás, sajtótájékoztató, és akkor utána elfoglaljuk a szállásunkat a hotelbe, holnap pedig készülünk a mérkőzésre.
Milyen meccset vársz?
Természetesen nehéz összecsapás lesz, főleg idegenben, de biztos, hogy itthon is nehéz dolgunk lesz. Jó csapatot Vente, kielemeztük őket, felkészültünk rájuk, úgyhogy bízunk benne, hogy sikeresek tudunk lenni.
Hogy kell belemenni ebbe az első meccsbe?
Szerintem ugyanúgy, mint a másodikban, teljesen független első vagy második meccs. Biztos vagyok benne, hogy ők is felkészülnek belőlünk. Van már két értmes nekünk a lábunkban, nekik ez az első. Úgyhogy remélem ez egy kicsi előnyt adhat nekünk. De tudjuk, nem véletlen indulnak itt. Hollandiában ugye jó helyezést értek el a bajnokságba, azért az egy jó bajnokságnak számít. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy jó eredménnyel tudjunk hazajönni.
Hétvégén meg kezdődik már a bajnokság, ráadásul Paksal, akiknek szintén komoly feladata van most a hét közepén. Milyen lehet majd így az első forduló szerinted?
Igen, Pakson mindig nehéz játszani. Ugye eddig sokszor ott voltam, sok évig ott játszottam Pakson. Most megyek vissza először, mint vendégjátékos. De ők is játszanak hétközben, mi is játszunk, úgyhogy hasonló lesz a felkészülési ritmusuk nekik és nekünk is. Nagyon fontos nekünk a bajnokság, szeretnénk jól elkezdeni, és nyerni szeretnénk mindenképpen.
Osváth Attila még az indulás előtt adott interjút, azóta pedig, hogy ezt már korábban említettem, a Ferencváros meg is érkezett Hollandiába a mérkőzés helyszínére. Osváth Attila után pedig következzen a Ferencváros világbajnokságot is megjárt támadója, Leni Zsozef.
Hatalmas élmény volt ezen a tornán a világ legjobb csapatai és játékosai ellen pályára lépni. Nagyon büszke vagyok magamra és a hazámra is. Elképesztően boldog vagyok, hogy szerepelhettem a világbajnokságon. Részemről ez már teljesen rendben van. Megvolt a magam pillanata a meccsen, ráadásul mindenkivel együtt ünnepelhettem, szóval a gólt én lőttem.
Reméljük, hogy Leni Zsozef majd holnap is lő gólt a Twente kapujába, és a Ferencváros egy szép eredménnyel jöhet majd haza, utazhat majd haza a visszavágóra, és persze abban is bízunk, hogy a másik két holnap szereplő kupacsapatunk, a Debrecen, valamint a Paks is jól fog szerepelni az első mérkőzésén. A Debrecen a Pjunik Jereván ellen este 6-kor, míg a Paks a Panathinaikosz ellen este 8 órakor játszik mindketten hazai pályán, és mindkét mérkőzést közvetíti a Nemzeti Sportrádió. 10 perc múlva este 8 óra, a zene után folytatjuk.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
5 perc múlva este 8 óra, a mikrofonnál Regős László Pál, a vonalban pedig itt van már velünk Elpap István, a Nemzeti Sport szerkesztője, aki reményénk szerint elárulja, hogy miről lehet olvasni majd a holnapi lapszámban. Gyanítom, hogy itt a nemzetközi kupa csapatainkról lesz szó, de akár már a Hungaroringra is előre tekintünk?
Ez természetes, Zsoldos Manna gyakorlatilag beköltözött Mogyoródon a Hungaroringre, és a honlap lapszámban is egy oldalon keresztül számol be az előkészületekről, mint ahogy mondta, természetesen fradizunk, debrecenezünk és paksozunk, hiszen csütörtökön mindjárt három csapatunk is pályán lesz, de ezek ugye önmaguktól való dolgok, az például nem annyira, hogy megnéztük, hogy az oly sokakat foglalkoztató kérdés, ki a jobb, Messi vagy Maradona? Erről van egy két oldalas összeállítás pro és kontra, nyilván mindkettő mellett vannak érvek, hogy ki a jobb, azt persze nem árulom el, azt majd a holnapi Nemzeti Sportból kiderül, de Marco Rossival is van egy nagy interjú, aki egyebek mellett arra a kérdésre is válaszol, hogy szerinte ki a jobb, Messi vagy Maradona. Nem meglepő, hogy az Olaszországban is futballozó Diego Maradonát tartja a magyar kapitány jobbnak, aki emellett persze például Szoboszlai Dominik szerződés hosszabbításáról, vagy éppen a spanyolok világbajnoki címéről is elmondja a véleményét. Egy másik szövetségkapitány, Erwin Koeman pedig a Ferencváros holnapi ellenfeléről, a Twentéről beszél, ha már holland viszonylag bőven borba a Bencének, de nem csak futball van a világon. Ugye a jelek szerint Polgár Judit köztársaság elnök nem lesz, de holnap 50 éves biztosan lesz, és egy oldalas portréban foglalkozunk minden idők legjobb női sakkozójával, és persze emellett vízilabda, emellett, ahogy mondtam, Forma 1, nyilván vívó világbajnokság, és mi szemszájnak ingere a holnapi Nemzeti Sportban.
Árpa Istvánnak köszönjük szépen, és további jó munkát kívánunk neki ma estére. Mi pedig még mindig labdarúgással folytatjuk, itt az elmúlt órákban beszéltünk már a világbajnokságról is, amely ugye véget ért, beszéltünk az európai kupákban szereplő csapatainkról, a Győrről, a Ferencvárosról, a Debrecenről és a Paksról is, és korábban Nifia Bozsik Józseffel már szóba került röviden a közelgő NB1 is, hiszen ma, illetve nem ma, hanem ezen a héten, ezen a hétvégén, pénteken rajtol majd a labdarúgó OTP Bankliga, a Nyíregyháza Újpest találkozóval. A második nap szombaton egyetlen egy mérkőzést rendeznek, mégpedig a Kisvárda Kispest Honvéd találkozót. A Kisvárdának a régi új vezetőedzője, Subka Attila, az ő irányításával kezdi majd az új szezont a Szabolcsi együttes. Subka Attila az elmúlt években is Kisvárdán dolgozott, de nem vezetőedzőként, most viszont az ő irányításával kezdi meg az új szezont a Szabolcsi együttes. Arról, hogy Subka Attila mit vár az új szezontól, vagy akár a Kispest elleni mérkőzéstől, Zsoldos Barnabással beszélgetett.
Igazán nagy játékos mozgás nem volt, inkább elmenők voltak, ugye elment a Popola, a Stipetić, a Jovicic, és egy érkező volt eddig a Herz Krisztián személyében, akire azt mondjuk, hogy ő tud nekünk igazán segíteni, valamint visszajöttek azok a játékosok, akik kölcsönbe voltak az NB2-es csapatoknál, és az NB3-ból hoztuk fel a fiatalokat, hogy a fiatal szabálynak meg tudjunk felelni.
Volt néhány edzőmérkőzés, az beváltotta azt, amit gondolt, vagy tervezett, elképzelt Subka Attila?
Hát az edzőmérkőzéseken megpróbáltuk azokat gyakorolni, amiket szeretnénk majd a bajnoki mérkőzéseken látni, de azért voltak akadályaink, mert tulajdonképpen egyszer nem tudtunk úgy felállni a felkészülési időszakban, mint ahogy tervezzük azt, hogy a bajnoki mérkőzésen kezdeni fog a csapat, sérülések miatt, egyéb problémák miatt. Hát bízunk benne, hogy minden rossz után jön valami jó, és a hétvége az rendben lesz.
Azért is kérdeztem az edzőmeccseket, mert ugye hát azért jó nevű ellenfelekkel mérkőztek, ha gondolok itt a szomszédos közeli felvidéki szlovákiai vagy a kárpátaljai együttesre, valami nem rossz erőt képviseltek azok a együttesek.
Igazán nem, de ugye, mint amit az előbb is mondtam, itt nekünk tulajdonképpen minden mérkőzésen majdnem, hogy két csapattal szerepeltünk, mert sorokat cseréltünk, úgy tudtunk felállni. Általában mindig volt egy-egy olyan félidő, amikor jobban néztünk, amikor a teljesítmény olyan volt, mint amit szerettünk volna látni. Megpróbáltak a játékosok megvalósítani azokat a dolgokat, amiket kértünk úgy támadásban, mint védekezésben. De viszont volt egy-két időszak, amikor már inkább a fiatalok játszottak, és akkor lehetett látni, hogy már nem azt a minőséget képviseltük.
Mert ugye azért a korábbi időszakban, edzőnk nevét nem említem, de azért volt, amikor Kisvárdára nem lelki nyugalommal érkeztek a csapatok, hanem tudták, hogy fel kell kötni azt a fehér neműt. Ezt gondolja most is Subka Attila, hogy ez így kell, hogy történjen?
A csapatnak olyannak kell lenni, és ezt bizonyítani kell már az első mérkőzésen, hogy ide ne úgy jöjjenek a csapatok, hogy 3 pontot biztosan elviszik, hanem érezzék azt, hogy mi vagyunk hazai környezetben. Van egy olyan csapat, amelyik megtesz mindent azért, hogy a 3 pontot itthon tartsa. Én azt gondolom, hogy meg lesznek azok a játékosok a hétvégére is, akik ezt meg tudják tenni.
Na hát szinte végszót kaptam a hétvége, hiszen az NB1-be feljutott együttes látogat Kisvárdára, és ez mindig rejtély, ez mindig lehetőséget is hordoz magában, hogy amire nem számol az ellenfél vagy a másik csapat vezető, edzője, játékosai, feltérképezte a Honvédot.
meg kellett nézni az Honvédnak a mérkőzését a felkészülési időszakban, ugye ráadásul az első felkészülési meccset velük is játszottuk fönn Budapesten. Új edzőjük van, új elgondolások vannak a csapaton belül, mindenféleképpen meg kell próbálni úgy feltérképezni őket, hogy rendben legyünk. Én azt gondolom, elsősorban nekünk a saját játékunkkal kell foglalkozni, hogyha meg tudjuk azt valósítani, mit mi elképzelünk hazai környezetben, akkor nem lehetnek problémáink.
Mi az elképzelés?
Egy masszív védekezésünk legyen, legyünk egy olyan csapat, amelyik meg tudja szerezni a labdát, akár már fönt az ellenfél tér felén pressinggel, ha nem sikerül, akkor visszahúzódunk, ott szerzünk labdát, és abból próbálunk meg támadásokat indítani, de mindenféleképpen én azt gondolom, hogy a fegyelmezettség, koncentráció az, ami nagyon fontos ezen a mérkőzésen, és az, hogy tudjanak küzdeni egymásért a játékosok.
Még ha nem is mondunk helyezést a bajnokság végén, hogy ugorjak egy nagyot, de azért a jó középcsapat, az erős középcsapat elképzelést azt talán még egy riporter is megfogalmazhatja.
Hát én azt gondolom, hogy az, amit mi az Attilával megbeszéltünk, a biztos bennmaradást jelenti a csapatnak ebben az évben. Ugye azért, amit beszélgettünk az elején, voltak változások is a keretben, bízunk benne, hogy azért még lesznek változások, érkezik egy-két játékos, és majd meglátjuk, hogy indulunk a bajnokságban. Ugye bajnokság közben is esetleg lehet alakítani a terveken, de én azt gondolom, hogy először maradjunk annál, hogy biztosan maradjon bent ez a csapat jövőre is az NB1-ben, akkor már teljesítjük az elvárásokat.
Supka Attilát, a Kisvárda vezető edzőjét, Zsoldos Barnabás kérdezte. Következzen egy újabb Zsoldos Barnabás interjú egy másik szabolcsi csapat, a Nyíregyháza Spartacus házatájáról. Fekete Tivadar, a nyíregyháziak sportigazgatója, szintén megosztotta várakozásait kollégánkkal.
A játékos mozgások megnyugtatóak lettek egy sportigazgató számára?
Megnyugtató, de persze mindig az eredményesség fogja a mi bizonyítványunkat kiállítani. Büszkén mondhatom azt, hogy talán a legnagyobb igazolás az volt, hogy a csapatunknak a magját, a gerincét, azt a fajta létszámot egybe tartottuk, aki főleg itt a tavasszal szállította a sikereket, mert ugye azért ne feledjük, hogy tavasszal a harmadik helyen végeztünk, ami óriási büszkeség számunkra, és ennek a csapatnak a gerince az egytől egyik ugyanúgy itt van a sorainkban, illetve ugye a távozó oldalon pedig, akik elmentek, vagy esetleg máshogy gondolták a jövőképüket, és megbeszéltük ezt velük, az ő helyükre igyekeztünk olyan játékosokat igazolni, akik ne csak kiegészítők legyenek, hanem igenis kellő versenyt tudjanak azokra a játékosokra jelenteni, akiket már említettem ugye, hogy a tavasszal szállították az eredményeket.
Mégis van 2-3 olyan játékos, aki belopta Nyíregyháza Spartacus híveinek a szívébe magát. Gondolok itt Nagy Dominikre, gondolok Tijánira, Kovács Réti Márkra, tehát ők elmentek, de akkor ezek szerint helyettük lesznek, akiket ugyanígy be lehet majd fogadni.
Hát ugye az életrendje az, főleg a sportban, a csapatsportákban, hogy azért sajnos, vagy nem sajnos, ma már, mára már sokkal nagyobb a fluktuáció, mint korábban. Gondolok itt mondjuk, amikor én voltam még kölyök, vagy fiatalabb éveimben voltam, hogy azért ugye az állandóság sokkal nagyobb volt, sokkal stabilabb volt, sokkal jobban jelen volt. Ma már a futballban sokkal sűrűbben váltanak klubot a játékosok. Ez, hogy miért van, ezt lehetne hosszasan taglalni, meg különböző aspektusból megközelíteni. Akiket itt az előbb is említettél, azok ugye akár a Nagy Dominik 3 szép évet eltöltött nálunk, azért azt ne feledjük, hogy komoly érdemei voltak abban, hogy a másodosztályt, amikor magabiztosan sikerült megnyernünk, nemhogy csapatkapitányként, de azért a pályán más tekintetben is vezér volt, a góljaival, a gólpasszaival. Ugyanez elmondható a Márka és a Kovács Réti Márka, ő az érkezésemmel egyidejűleg érkezett, vagy jött velem, ő 3,5 évet töltött el, őnek is azért voltak itt nagyon szép időszakai. Az említett Tijaniról, ugye aki télen szerződtettünk, nigériai labdarúgót, őt róla tudni, hogy kölcsönbe sikerült ugye télen megszerezni a Slavia Prahától, szerettük volna megtartani, de azt tisztán kell látni, hogy a mi kondícióink azok nem tették lehetővé azt, hogy azt a vételárat, amit ugye a Slavia szeretett volna érte, mi azt nem tudtuk teljesíteni. Megtettük a dolgát, amire szerződtettük félidénybe. Igen, én is úgy gondolom, hogy ő is azért a szurkolóknak a szeretetét hamar elnyerte, hát ki ne nyerni el, amikor utolsta a gólokat, ugye?
Remélhetőleg most péntek este nem fog gólt rúgni.
Nem akarok árulkodni, de információm alapján úgy tudom, hogy nem fog pályára lépni. Úgyhogy, de jöttek új játékosok, és bízom benne, hogy a szurkolók ugyanúgy megtalálják a kedvenceiket, ugyanúgy meg lesznek számukra azok, akik közelebb állnak majd hozzájuk, akár játékilag, akár érzelmileg. A foci az már csak ilyen, hogy nekem is vezetőként nem egyszerű az akár egy búcsú, azért húsvér emberek vagyunk. Én nekem is megvan az, amikor akár több évet lehúz egy játékos, attól elválni, de tisztelbe kell tartani a mi álláspontjainkat, valahol meg tisztelbe kell tartani az ő álláspontjaikat, hogy a jövőben ki és hogy szeretné.
Közelítsünk egy kicsit a bajnoki nyitányhoz. Hát ugye voltak edzőmérkőzések, Bódog Tamás felépítheti azt a csapatot, amit gondol, vagy azt a taktikát megvalósíthatja. Az edzőmeccsek azt mutatják, hogy ugyanolyan jó erőt képvisel majd a Nyíregyháza Spartacus, és nem simán csak 3 pontért jönnek majd ide a csapatok.
Igen, a játékstílusunkon nem fogunk változtatni, az biztos. Tehát ugye amikor Tamás szerződtetve lett még a tavaly szezon őszi részében. Én maximálisan tisztában voltam azzal, hogy ő neki a személyes filozófiája az mi a futballról. Nagy titkot nem árulok el, régóta ismerjük egymást, egy régióból származunk, úgyhogy hozzám mindenképpen közel állt az a fajta játékstílus, amit ő edzőként képvisel. Ez már egy azonnali olyan kiinduló pont volt, hogy igenis pozitív, úgyhogy ahhoz mérten alakítottuk már most is nyáron a keretet, tehát olyan játékosokat igazoltunk, és olyan játékosok vannak folyamatosan fókuszba, akik ennek a játékstílusnak megfelelnek. Ez, hogy ötvözi a Nyíregyházának az identitását, a nyíregyházai futballnak a mindennapjait, erről lehetne megint csak hosszasan beszélgetni, ugye beszélünk itt egy közel 100 éves klubról. Én azt gondolom, hogy Nyíregyházának, a nyíregyházi szurkolóknak, a nyíregyházi szimpatizásoknak ez áll közel. Ezzel tudnak ők igazából azonosulni, hogy ez a nyílt, ez a mindenáron győzni akarás, ez a csupaszív, menni előre, futball igenis hozzájuk közel áll, úgyhogy ezt szeretnénk a továbbiakban is mi ezt képviselni, és ahogy említettem, igen, ezt keressük meg azokat a megfelelő személyeket, akik a pályán viszont meg tudják valósítani ezt.
Nem beszéltünk még arról, hogy hol gondolja a vezetés a csapat helyét majd a bajnokság végén, messze is van még, de gondolom egy stabil, megbízható szereplést feltételeznek és terveznek.
Ha most visszamegyek egy kicsit az időbe, 4. évem lesz most már a Spari élén, mint sportigazgató. Többször elmondtam már azt, hogy amikor ide kerültem, a nagyon nehéz helyzetben, nagyon, nagyon nehéz időszak vége volt a Sparinak, azzal, hogy ugye közel a tulajdonos is nagy vágya teljesült azzal, hogy 10 év után újra NB1 lett. Akkor stabilizálni kellett az NB2-ben a helyünket, aztán a következőben sikerült magabiztosan ugye megnyerünk az NB2-t, feljutottunk, aztán a rákövetkező évben az NB1-ben mi lehet más a cél, hanem a biztos bennmaradás, ez sikerült számunkra. A tavalyi szezonban már szerettünk volna egy kicsit ennél egy lépcsőfokot azért feljebb lépni, és nem úgy mentünk neki, hogy nekünk jaj, csak éljük túl, meg legyen meg a bennmaradás, annak ellenére, hogy ebben a 12 csapatos NB1-es mezőnyben nagyon kiélezett, nagyon-nagyon-nagyon kis nüanszokon múlik, tényleg így egy-egy vezetőtársammal az NB1-ben mindig fogalmazunk úgy, hogy egyik héten lakodalom van, másik héten meg temetés van, mert tényleg nagyon könnyen bele lehet kerülni akár egy negatív olyan spirálba, amiből aztán nagyon nehezen lehet kijönni. Láthatjuk az előző szezonban is, ugye, hogy akár a Diósgyőr helyzetét, hogy senki nem gondolta volna a szezon elején, hogy ők ki fognak esni. Úgyhogy a harmadik évünket kezdjük így meg az első osztályban. Szeretnénk egyértelmű szintet lépni, mind eredményességben, mind a klubnak a fejlődésében. Ebben nagyon sok dolog beletartozik, de igen, egy stabil, olyan nyugodt szezont szeretnénk, ahol minél kisebb hullámok legyenek, gondolok itt a negatív oldalára, minél kiegyensúlyozottabbak legyünk, és szeretnénk minél több örömet okozni a szurkolóink számára.
És akkor majdnem végszó is lehetne a pénteki nyitány, ugyanez, hogy a szurkolók jó érzéssel távozzanak a stadionból.
Hát minden egyes mérkőzésre úgy van felkészítve a csapat, illetve minden egyes napjánkat úgy éljük meg, mert ez a sportág, nélkülük ez egyértelmű üres lenne. Tehát, hogyha most mi itt egy üres stadionban játszanánk, rémunalmas lenne az egész. Úgyhogy a szurkolók, azok a szerves része nagyon fontosak számunkra, főleg Magyarországon. Különösen nekünk nagy büszkeség, hogy elmondható, hogy itt Nyíregyházán tényleg élnek, halnak a futballért, nagyon, nagyon szeretik, nagyon szenvedélyesek az emberek, úgyhogy mi most is pénteken egyet garantálhatok, hogy nem fogunk hátulácsorogni, nem fogunk arra törekedni, hogy éljük túl a mérkőzést. Persze benne van a pakliba ilyenkor az is, hogy beleszaladunk netán, és vereséget szenvedünk, de ez a bajnokság, ez nem egy mérkőzésről szól. Tehát ez 33 mérkőzésről szól, 33 nagyon komoly mérkőzésről szól, és igenis a végén kell értékelni, a bajnokság végén majd, hogy jól dolgoztunk-e, vagy nem dolgoztunk jól, de azon leszünk pénteken, hogy mindent elkövessünk annak érdekében, hogy győztesen éljünk le.
No hát, ha már a közönségről is szót váltottunk, hát azt gondolom mindenki árgus szemekkel figyelte a stadion környéki átépítést, erről is mondjon néhány gondolatot.
Igen, a stadion és a stadion körüli, fogalmazunk úgy, ilyen építési, beruházási projektnek szerintem az utolsó ilyen fázisa ez, hogy itt a parkoló rész is, ami korábban, ha jól tudom, ugye itt garázsok voltak, teljes mértékben el fog készülni. Ez még volt talán egy utolsó ilyen kis olyan porszem a gépezetben, ami hiányzott, hogy minél komfortosabban tudjanak az emberek mérkőzésre járni, minél jobban, minél több irányból meg tudják közelíteni a stadiont. Úgyhogy ez egy-egy hét napok kérdése. Már én úgy tudom, hogy megy a tereprendezés, úgyhogy ha nem is az első hazai bajnokira lesz totális teljes kész állapotban, de a következő, azaz a második hazai bajnokinkra, én úgy tudom, hogy addigra már át fogják adni, és akkor tényleg nagyon impozáns lesz, nem csak a stadion, hanem a teljes környezete is.
Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ça va aller.
Közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
A zene után is labdarúgással megyünk tovább. Csütörtökön nem csupán a debreceni Nagyerdei stadionban és Pakson rendeznek Európai Konferencia Liga selejtezőt, hanem Diósgyőrben is. Igaz, magyar érdekeltségit nem lesz, hiszen a Hapoel Tel Aviv fogadja majd a bolgár Ludogorec együttesét Miskolcon. 20 óra 30 perctől kezdődik ez a mérkőzés. Az izraeliek a háborús helyzet miatt továbbra sem játszhatnak otthon, ezért Magyarországot, azon belül is a DVTK arénát választották a mérkőzés helyszínéül. Az előkészületekről Marosréti Ervin kérdezte Nagy Juditot, a DVTK stadion menedzserét.
A Hapoel Tel Aviv kapcsán a DVTK stadion hogyan és mikor került képbe, hiszen csütörtökön itt egy konferencia a liga selejtezőt rendeznek majd.
Először a kapcsolatot a DVTK-val május elején vették fel egy kollégámmal, és ott konkrétan már érdeklődés szintjén felmerült a DVTK stadion, mint helyszín lehetőség a konferencialigás mérkőzésükre.
Ezek után hogy zajlott a folyamat, és egyáltalán hogyan kell elképzelni egy ilyen selejtezőnek a szervezését, mert ha jól tudom, akkor izraeli oldalról rendkívül nagy az érdeklődés.
Igen, mi most azt az információt kaptuk, hogy 4000 szurkoló biztosan érkezik, 50 busszal fogják őket utaztatni azokat, akiknek az utazását ők szervezték. Az egyeztetések úgy történtek természetesen az elején e-mailbe, majd pünköstkor személyesen maga a vezetősége is ellátogatott hozzánk, a Hapoelnek a vezetősége. Leültünk, és akkor egy 2,5 órás megbeszélés alatt minden részletet tisztáztunk, a szerződés részleteit is, és igazándiból onnan gyorsultak fel a folyamatok, ahonnan aláírásra került a szerződés. Mi nem szervezőként, csak helyszínként veszünk részt ebben a mérkőzésnek a lebonyolításába, de azért ránk is hárulnak bizonyos feladatok.
Hogyan kell elképzelni ezt a szervezési munkát, mert nyilvánvalóan az izraelieknek rengeteg mindenben meg kell felelni az UEFA előírásának, ezáltal a DVTK stadionnak is meg kell felelnie.
A DVTK stadion alkalmas UEFA mérkőzések rendezésére, ennek mi megfelelünk, ezt minden évben egyszer felülbírálják, jön a bizottság, ezt elbírálja, ennek megfelelünk. Az UEFA-val a kapcsolatot maga a Hapoel tartja, és nyilván amiket ők kérnek, azokat mi betartjuk. Itt egy fokozat biztonsági beléptetés van, nyilván az, hogy ők ugye külföldről érkeznek, nincs helyismeretük, az egy kicsit ugye megnehezíti nekik is, és nekünk is a dolgunkat. Azt tudni kell, hogy a budapesti készenléti rendőrség is beszállt a szervezésbe, biztosításba, tehát az egész mérkőzésnek a biztonsági koordinálását ők végzik jelen pillanatban.
Hol tart most a szervezés? Ha jól tudom, az izraeli csapat már megérkezett, már Diósgyőrben edzenek itt a hét első részében. Ilyenkor már az utolsó simításokat kell végezni, hiszen
Igen, ők már itt vannak, a szervezők egy hétfős csapattal már tegnaptól úgymond elfoglalták a stadiont, mondhatjuk így is. A csapat ma már itt edz az edzőközpontunkba, holnap ugye a stadion ad otthont a hivatalos edzésnek, mind a Hapoelnek, mind a Ludogorecnek, sőt információink szerint lesz egy rövid közös sajtótájékoztató is, és már tényleg a finishbe vagyunk. A fanzont is mi fogjuk biztosítani a stadionnál, annak a végső simításai szervezése folyik, és ők is, és mi is nagyon nagy várakozással tekintünk a mérkőzés elé. Szeretnénk, hogyha elégedett szájízzel távoznának tőlünk.
Hogyha egy magyar bajnoki mérkőzéssel, legyen NB1-es mérkőzéssel összehasonlítjuk, akkor milyen plusz feladatokat kell teljesíteni, vagy megoldani szervezői oldalról ezen a konferencia liga találkozón?
Itt igazán az első két körben még semmi speciális igény nem merült fel, itt még árusíthatunk alkoholt, itt még a szervezés ugyanúgy, mint egy NB1-es mérkőzés. Én úgy tudom, hogy onnantól szigorúdnak, sőt biztosan onnantól szigorúdnak a szabályok, és onnantól lép be komolyabban az UEFA is a szervezésbe, hogyha bejutnak a csoportkörbe.
Ez egy egyszeri találkozás a Hapoel Tel Avivval, vagy adott esetben, hogyha tovább jutnak, sikerrel veszik a Ludogorec elleni selejtezőt, akkor a folytatásban is visszatérnek Diósgyőrbe.
Jelenleg 4 mérkőzésre van szerződésünk velük, tehát ők komolyan számolnak velünk. Egyelőre meg vannak elégedve, még a színünk is hasonló, piros-fehér, tehát a szurkolók részéről is teljes nyitottság és bizakodott hangulat van, ahogy minket tájékoztattak.
És az is érdekesség, hogy a DVTK vagy a magyar futball szurkolóknak is lehetőség nyílik ezt a meccset megtekinteni, erre az izraeliek biztosítanak lehetőséget.
Igen, nagyon-nagyon rugalmasak voltak, nyilván a szabályokat betartva egy semleges szektorba, pufferzónával be tudjuk engedni. Jelenleg oda is már zajlik a jegyértékesítés, jegykiadás, és tényleg mindenben ilyen szempontból partnerek voltak ők is. Nekik az a lényeg, hogy jó hangulat, foci fesztivál legyen a DVTK stadionban.
Labdarúgás után pedig birkózás. Szőke Alex szerezte a magyar birkózó válogatott egyetlen aranyérmét a múlt héten megrendezendő Poyák Varga Kozma emlékversenyen, a Nemzetközi Birkózó Szövetség idei utolsó rangsorversenyén. Egy nagyon színvonalas versenyt rendezett egyébként Budapest, amelyen tehát Szőke Alex kötött fogásban 97 kg-ban első lett, kiváló birkózással. Ma délután Szőke Alexa hazafutás vendége volt, ahol Keszidórának nyilatkozott.
Milyen érzésekkel érkeztél erre a versenyre? Érezted, hogy azért jó formában vagy, és kijöhet most neked így a lépés, vagy akár az érem?
Vegyesek, inkább azt mondom, mert kicsit enerváltan indult meg a napom, nem aludtam túl jól, de a formám viszont azt gondolom, hogy elég jó volt, hiszen kim voltunk Amerikában egy jó 2,5 hetet magaslaton, és azt gondolom, hogy az elég jót tett így az állóképességemen és így a formámat nézve. Nyilván nem ide kell a csúcsforma majd októberre a világbajnokságra, de azt gondolom, hogy nagyon jó formában voltam, még úgy is, hogy ugye mondtam az előbb, hogy nem indult túl jól a napom, de azt gondolom, hogy ezt is jól tudtam kezelni, és léptem egy szintet így a karrierembe, hogy ilyen állapotban is elég jól tudtam birkózni.
Igen, mondtad ezt az amerikai edzőtábor, hát nyilván mondjuk hazaérkezve időeltolódáson is, meg minden mással is meg kell birkózni, de mit tudtatok ott, milyen munkát tudtatok ott kint végezni, milyen országokkal tudtatok együtt készülni?
Igen, ugye Colorado Springsbe voltunk egy jó másfél hetet. Kim voltak ugye az amerikaiak, ukránok, japánok és mi magyarok, úgyhogy ez a 4 nemzettel tudtunk így együtt készülni. Elég jó és felszerelt komplexumban voltunk, az étkezés, a partnerek is elég jók voltak, úgyhogy tényleg maximálisan minden adott volt ahhoz, hogy egy nagyon jó tábort szervezzenek így az amerikaiak. Aztán utána átmentünk az utolsó 5 napot Las Vegasba töltöttük, ugye jövőre ott lesz a világbajnokság, a kvalifikációs világbajnokság, megnéztük ezt a flow-t, ezt a Las Vegas-i élményeket, ugye nyilván ne akkor éljük át, meg maga a körülményeket. Azok is vegyesek voltak, nyilván nekem nem volt akkora dolog, hogy Las Vegasban voltunk. Nyilván azért Las Vegas az Las Vegas, de azért a filmekben jobban elő tudják ezt adni, hogy Las Vegas az mekkora csili-vili és minden hűde, de nekem nem volt ez az élmény meg.
Nyilván szokni kell ezt az amerikai életérzést, mert hát azért már benne vagyunk jelentősen az olimpiai ciklusban, és ugye 2 év múlva Los Angelesben itt az olimpia. Egy ilyen szezonon belül mennyi tudtok külföldön készülni edzőtáborokban, ti mennyit szoktatok utazni, akár mondjuk külföldi edzőtáborokban?
Szoktunk, most is még fogunk még menni a világbajnokság előtt Porácsban nemzetközi edzőtáborba, de próbáljuk mi meghívni a külföldieket, hogy ne kelljen annyit utazni. Most is Tatáról jöttem föl, és nemzetközi edzőtábor van, ugye két hetes így a verseny után. Jó nemzetek és jó sokan vagyunk a táborba, úgyhogy van bőven edzőpartner, ami elengedhetetlen az, hogy úgy készüljünk föl, hogy egymással, tehát a magyarok, hiszen azt gondolom, hogy csukott szemmel ismerjük egymást, legyen szó most az alattam lévő súlyokról, vagy súlycsoportról, vagy pedig a fölöttem lévőkről, tehát mindenki tudja azt, hogy ki mit csinál, ezért van szükség arra, hogy nemzetközi ingereket kapjunk, úgyhogy szoktunk mi is menni, meg szoktak jönni hozzánk is, úgyhogy így vegyesen, de sokat utazunk.
Hát és akkor külön köszönjük, hogy feljöttél Tatára hozzánk így ide a szerkesztőségbe és a stúdióba. Ezek szerint akkor nem maradt túl sok pihenő így a vasárnapi verseny után, mennyi napot kaptál még pihenésre, vagy aztán rögtön utaztatok reggel le Tatára?
Egy napot kaptunk, mármint akik ugye vasárnap birkóztak, azoknak egy napja volt. Nyilván szerencsésebbek voltak azok, akik péntek-szombat, azoknak több nap pihenőjük volt, de nyilván kedden kezdődött meg a tábor. Reggel azért nem egyből belevágott ott a vasárnapi brigád a nagy melóba, tehát azért kaptunk az edzésen egy kis engedményt, és nem egyből a mély vízbe ugrasztottak minket, de igen, azért nem túl sok pihenőt kaptunk, úgyhogy nyomjuk tovább a melót.
De ez az emlékverseny azért egy magyar birkózónak, azt gondolom, hogy mindig elég sokat ad neked. Mit jelent személy szerint ez az emlékverseny?
Igen, ugye már, hát nem akarok hülyeséget mondani, a harmadik vagy negyedik éve rendezik meg itthon ezt az emlékversenyt. Az első sajnos nem tudtam indulni, mert akkor műtötték meg a nyakamat, de utána való évben már második lettem, aztán tavaly nem sikerült úgy, ahogy kellett, most kijött a lépés. Nyilván nagy megtiszteltetés az, hogy meg tudtam nyerni hazai közönség előtt, és még utána ugye megkaptam ezt a külön díjat is, hogy én voltam a legeredményesebb magyar versenyző, úgyhogy eszméletlen büszke voltam magamra, büszke vagyok mindenkire, aki ott volt és segített, és szurkolt, úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt.
Szőke Alexzel a budapesti birkózó rangsorverseny aranyérmesével 97 kg kötött fogású szakág Keszi Dóra beszélgetett. Már az első félidőben kiállították Loik Négót az Omonia Nikózia bajnokok ligája selejtezőjében a 34. percben. A Kajrat Almaty ellen került a kiállítás sorsára a magyar válogatott játékos. Ötszörös B1-győztes játékost igazolt az Inter Miami, Casemiro is az amerikai együttesnél folytatja, és többek között Lionel Messi csapattársa lesz. Jönnek a legfrissebb hírek.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Újabb tehetség távozott Kispestről. Vasútfejlesztési programot indít a kormány. Változékony idő lesz holnap. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Újabb fiatal labdarúgóját veszítette el a Kispest Honvéd. A 17 éves Újvári Ferenc az Újpest FC-ben folytatja pályafutását. A futballista 2025. szeptemberében mutatkozott be az akkor még Feckó Tamás által irányított csapatban, és hamar kivívta magának a helyet az élvonalba visszajutó együttesben. Tavaly 24 alkalommal kapott szerepet az NB2-ben 19-szer kezdőként. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re. Így a miénk pénteken az 5-től 8. helyért játszhatnak Hollandiával. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat. Öten indulnak nyílt vizen, közülük ketten mindkét szakágban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak. Valamint a negyedik ötkarikás érmes Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon. Jasper Philipsen nyerte a franciaországúti kerékpáros körverseny 17. szakaszát. A 2026-os Tour de France-on első szakasz győzelmét szerezte meg Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel kiváló felvezetése után. Az Alpecin sprintere 50 pontos befutót nyert. Így nagyon megközelítette a zöld trikós Mats Pedersent, aki már csak 7 ponttal vezet előtte. Az összesített eredmények alapján a versenyt továbbra is a szlovén Tadej Pogačar vezeti.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3500 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metró Rákospalota Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás 2030-ra készülhet el. Az elmúlt 2 hétben csak nem 7 milliárd forint megtakarítást sikerült elérnie a közmédia megbízott vezetésének, tudatta az intézmény. A megbízott vezetés több 10 000 oldalnyi szerződést vizsgál át. Közben magyar filmek és archív tartalmak kerültek vissza a képernyőre és a rádióba, és a nézettségi mutatók is növekedtek. A közlés szerint ősszel csak nem 100 műsor lesz újra látható a tévében. Köztük vallási, kisebbségi, kulturális, ismeretterjesztő tartalmak, valamint saját gyártású gyermekműsorok. Idén is megtagadta a Nagyvárad önkormányzata, hogy megtartsák a Pride felvonulást a bihari megyeszékhelyen. Ezúttal is arra hivatkoztak, hogy a tervezett programidőpontjában minden javasolt, összesen 115 belvárosi útvonal éppen felújítás alatt áll, vagy más rendezvényt tartanak ott. A párciumi város vezetését 30 ország több mint 150 civil szervezete kérte a szombati kiállás támogatására, és szolidaritásból Hollandia, valamint Portugália nagykövete is jelen lett volna. Az Európa Tanács emberi jogi biztosa aggodalmát fejezte ki a szexuális kisebbség programjának immár 3. éve tartó akadályoztatása miatt. Bántalmazás miatt vádat emeltek 4 mentőápoló ellen, akik novemberben a pécsi klinikán ájulásig vertek egy beszállított és távozni akaró ittas férfit. A detoxikálóban elhelyezett férfi arcát ököllel ütötték, valamint lábban és fején rúgták, miután kiabált és dörömbölt az ajtón, valamint szitta a betegápolókat. A Pécsi Tudományegyetem klinikai központja az eset után büntető feljelentést tett. A szakdolgozókat azonnal elbocsátotta. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést kért rájuk, valamint indítványozta eltiltásukat az egészségügyi foglalkozástól.
Közlekedés.
Lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt péntektől vasárnapig a Ferencváros-Kelenföld vasútvonalhoz kapcsolódó munkák miatt. A korlátozás idején a Soroksári útról nem lehet közvetlenül felhajtani a Rákóczi hídra a Buda felé, valamint a hídról sem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányba. A Soroksári úton közlekedő autóbuszok terelve közlekednek.
Időjárás.
Holnap a napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
6 perc elmúlt, este 8:30, folytatjuk a Körkapcsolást a mikrofonnál, Regős László Pál. A következő bő 20 percben pedig asztali teniszről lesz szó, hiszen film készül a Fennyeni csodáról. 1979-ben az asztali tenisz világbajnokság csapatversenyében aranyérmet szerzett, ezzel világbajnok lett a Jónyer István, Klampár Tibor, Gergely Gábor összeállítású magyar válogatott, amely legyőzte ezen a tornán a verhetetlennek hitt kínai válogatottat is. Az 1979-es VB aranyéremről pedig dokumentumfilm készül. Ennek apropóján beszélgetett Bera Emese az egyik aranyérmessel, Klampár Tiborral.
Film készül arról a történetről, ami igen régen esett meg, hiszen 1979-ben nyerték meg az asztali tenisz világbajnokságot. Miért kellett 47 évet várni arra, hogy egy ilyen film készüljön, és aztán majd mindjárt beszélünk arról, hogy milyen film is lesz ez igazából?
Hát sajnos igen, nagyon későn kezdett el mozogni a dolog. Ezt nem is tetszik nekem, mert rólam akartak csinálni filmet, miután könyvet írtak rólam 9 évvel ezelőtt, Klampár a fene gyerek, egy ilyen könyv, és úgy volt, ezt az Endi Vajna elolvasta, és akar csinálni rólam filmet, mondta, hogy ezt meg kell filmesíteni, és ez sajnos meghalt. És leszavazták a, nem tudom kik az új emberek, ott akik oda kerültek, és hát az... Úgy volt, hogy egyedül már meg volt a rendező, aki a Viszkis filmet rendezte, az lett volna. És már mi kimentünk a Városligetbe, már minden, és egyszer csak leállították az egészet, sajnos. De hát hála Istennek eljött ez a dolog is, kicsit későn, ez egy ilyen kis tüske maradt bennem még mindig, mert úgy, mint az olimpián, hogy le kellett játszanom sajnos a harmadik, de akkor még nem fizettek azért, nem kapott, nem volt életjáradék 88-ba. Tehát érdekes dolog, és nem mondták, hogy Tibi csipked magad, mert nem tudták, hogy a harmadik helyért kapnék havonta pénzt, szép összeget, ami a nyugdíjam belé egy magasabb összeg lenne.
Akkor beszéljünk most erről a világbajnokságról, aztán majd visszatérhetünk természetesen 88-hoz is, de ugye Klampár Tibor, Gergely Gábor és Jónyer István 1979-ben világbajnok lett csapatversenyben. Kínát kétszer is legyőzték, a verhetetlennek hitt Kínát. A mai napig élnek ezek az emlékek, vagy konkrétan az a világbajnokság? Hiszen említettük ezt, hogy nagyon-nagyon régen volt, 47 évvel ezelőtt.
Hát az olyan, mintha múlt héten lett volna nekem. A neveket is tudom a kínaiaktól. Tehát mindent, igen, igen, fantasztikus volt ez a dolog. 4 nap alatt kétszer vertük meg őket. Tehát ez egy óriási dolog volt. Tehát azért jó, hogy kétszer játszottunk, mert az elő a csoportba játszottunk, ott megvertük 5-2-re őket, és utána a döntőbe összekerültünk, ott 5-1 volt. És hát azért jó, hogy kétszer játszottunk, nem mondhatják, hogy ez véletlen volt. Tehát ez fantasztikus dolog volt így visszagondolva, ez örök élmény. Hát ez a legnagyobb élményem, tehát ilyen nem volt még az életben.
Most úgy fogalmazott, hogy visszagondolva, de gondolom, hogy akkor is egy hatalmas élmény volt, mármint amikor átélték mindezt, nem csak utólag.
Hát akkor is hatalmas, de nem akkora volt, mint így utólag, mert én akkor így nem fogtam föl a dolgokat. Tehát én mindig úgy játszottam, én nem világbajnok akartam lenni, csak nagyon jó játékos, tehát nem volt bennem az. Aztán már 71-ben sikerült Nagoyába, még 18 éves sem voltam szinte, tehát a Jónyer Pistával párosban.
Nyilván ezek mind szép emlékek. Egy nagyon picit akkor a filmről milyen filmet kell elképzelni? Ezek archív felvételek lesznek, vagy visszaemlékezések lesznek a főszereplőkkel? Mik az előzetes tervek, hogy fog kinézni mindez?
Az lesz, hogy vissza, szerintem a filmekből visszajátszanak sokat. Igen, meg Európa bajnokságokat adnak le, meg minden szerintem. Én úgy gondolom, mert hát igazán még nem is beszéltünk mi erről. Igazán annyit tudok, hogy szeptemberben lehet, hogy megyünk Kínába. és találkozunk ott egy pár világbajnokkal, aki ellen játszottunk 79-ben.
Tartják egyébként azóta a kapcsolatot, vagy találkoztak azóta?
Nem. De én találkoztam egy sziszájkével, meg ilyenekkel, mert voltam kétszer Kínában 15 évvel ezelőtt is. Tehát kapcsolatot nem tartunk, de hát nem tudom, hát megvannak, hát ők is megöregedtek. Hát a Yang az fiatalabb volt, mint én, az nyert többször egyéni világbajnokságot. A Liang-Koliang nem tudom, hogy éle még szegény, mert az szerintem az idősebb volt, mint mi egy kicsivel. Hát nem tudom, majd érdekes lesz.
Arra emlékszik egyébként, hogy milyen filmrészletek lehetnek, vagy mik voltak azok, amik elkészültek abban az időben? Erről már volt szó, hogy milyen anyag áll egyáltalán rendelkezésre, amiből majd a film alapját lehet elkészíteni?
Szerintem megvannak régi dolgok, meg van nekem is lemezem a Gergely Gambinak is, a döntőről megvannak a döntők végig, a kínaiak ellen, azt tudom. Nekem megvan lemezem, meg a Gabi is mondta, a Gergely Gabi. Hát nem tudom, hát ez érdekes lesz, mert de tényleg úgy él bennem, mint ha most lett volna egy-két hete. Tehát ez örök, ezt nem lehet elfelejteni, ezt a dolgot. Az a jó, hogy mondják, hogy a futball válogatott az aranycsapat. Hát igazán mi vagyunk az aranycsapat, de mi aranytrió lesz, az lesz a címe a filmnek. Aranytrió. Igazán a futball válogatott, nem bántom őket a Puskás öcsék idejébe, nem voltak aranycsapat. Ennyit tudok mondani. Aranycsapat volt úgy, hogy nem nyertek a világbajnokságot, tehát ennyit tudok. A Gergely Gabi mondja ezeket mindig, de tényleg így van, mert másodikok voltak, azt tudom, ugye?
A futballválogatott. Így van, a világbajnoki döntőben kikaptak.
Így van, sajnos. Azért lett, nem is aranycsapat, amilyen, hanem aranytrió. Az lesz a filmnek a címe.
Viszont ezt az aranytriót, azt, hogy Jónyer Klampár, Gergely, ezt azért a mai napig nagyon sokan tudják, és azért így hárman a mai napig nagyon jóban vannak, ugye ezt lehet mondani?
Nagyon, igen, jóban vagyunk, nagyon jóban vagyunk, mind a hárman, hát érdekes lesz majd a film szerintem. Én úgy érzem, hogy én leszek a number van a filmben, mert úgy nem beképzeltség. Engem annyi problémám volt az életben, az asztali teniszben, az 4,5 évet voltam eltiltva. És az nagyon sok dolog, nagyon sok idő. Tehát kiszedtek egy pár világbajnokságot, meg Európa-bajnokságot a zsebünkből, nem csak nekem, ő nekik is.
Azokat az időket egyébként fel lehetett dolgozni, vagy mennyi időbe telt?
Én feldolgoztam nagyon simán. Edzettem, volt, hogy több mint egy évre voltam egyszer eltiltva, utána 10 hónapra, aztán 7 hónapra. Én nem is érzékeltem a dolgot, csak így utólag mondták, hogy mennyi mindent nyerhettünk volna mi még. Sajnos az az egy még tüske maradt bennem, hogy az asztali tenisz olimpia későn lett olimpia sportág. 88-ban, ugye?
Igen.
Na, én kikerültem, a legöregebb induló voltam 35 évesen akkor, 88-ban, és bejutottam 4 közé. Ott mondtam ez a dolgot, hogy utána sajnos 4. lettem, mert hát hogy könnyedén vettem a harmadik, 4. helyére a játékot, hogy le kellett a svéd Erik Lindel játszani.
És azt akkor csak utólag tudta meg, hogy mondjuk életjáradékos csak a bronzérmes helyezésért járt volna?
Így van, akkor még szerintem maximum az első helyre adtak, de lehet, hogy még akkor 88-ban, azt utána lehet nézni, szerintem még azt mondják sokan, még nem adtak életjáradékot. És 35 évesen adták volna, tehát én pont beleestem volna, de ha nem akkor lett életjáradék állítólag, sajnos.
De amikor visszagondol a pályafutására, akkor mondjuk elsősorban a nagy sikerek és egy ilyen 79-es világbajnoki aranyérem jut eszébe, vagy azért ez a sok-sok tüske az a mai napig benne van, és ugyanúgy hozzátartozik a pályafutásához?
Nagyon sok tüske maradt bennem ezek szerint, mert nem jutottam be a nemzetsportolójában Gergely Gabinak is igaza van, meg nekem is, hogy jó, nem juthattunk be hárman, de a Jónyel Pistát sajnos kiemelték, igaz, ő a négyszeres világbajnok, de ez benne lesz majd a filmben, remélem nem vágják ki, de én több nemzetközit nyertem, mint az egész válogatott összevéve. Tehát 16 éves koromtól nemzetközi versenyeket nyertem. Most már úgy hívják ezt, hogy Pro Tour. Sajnos akkor még nem volt pénzdíj, semmi, de nagyon sokat nyertem, nagyon. És korán befutottam, hála Istennek. Hát így nem tudtam akkor, nem is gondoltam ezekre a dolgokra így. Így utólag azért mondom, hogy nagyon sok tüske maradt így bennem ezek szerint, hogy minket a Gergely Gabival elfelejtettek, szinte. Na, így mondom.
De ez a mai napig így van, mert azért, hogyha visszanézi az ember az elmúlt pár évben az újságcikkeket, vagy a megszólalásokat, azért szerintem ez nincs így, hogy elfelejtették volna önöket, vagy én nem így látom.
Itt nem az újságcikkekből kell kiindulni, itt az anyagi dolgokból, az anyagi, a megélhetésből. Mert a nyugdíjam gyenge, a Pistának is gyenge, a Gabi most megy nyugdíjba, a Gergely. Én azért képbe voltam itt, mint a Jónyer Pista, de nem erről van szó, arról, hogy a megélhetés, ő körülbelül 6-szor többet keres, mint mi. Tehát ez megint tüske bennem. És azért ő nem volt annyival jobb, meg nem is volt jobb egyáltalán, ezt meg lesz mondva a filmbe is. Azért ő is tudja, hiába ő nyert, én akkor el voltam tiltva. Tehát négyszer voltam 8 között világbajnokságon, sajnos nem sikerült, mindig rosszakat kaptam, 3 olyatat, akivel nem szerettem játszani.
Az, hogy a filmben ki hogy jelenik meg, és mi jelenik meg a filmben, abban lesz beleszólásuk?
Nem lesz, abban nem lesz. Én elmondom az én véleményemet, amit érzek most, meg ami tényleg bennem maradt ez a bánat, mert ez bánat, ez mind bánat sajnos. Én nem az volt, hogy a Jónyer Pista nem érdemli meg, hanem hogy minket felejtettek el a Gabival. És mi ugyanúgy hozzájárultunk, nem hozzájárultunk, mert csapatban, nem akarom magamat megint fényezni, csapatban a VB-n én nyertem a legtöbbet a csapatban. 2 vesztettem, mit tudom én, hány meccsből, 8 ázsiaiból 8-at vertem meg. Tehát ilyen az arányom.
De azért egy ilyen film, illetve az, hogy elkészül egy ilyen film, az azért némi elégtétel, vagy egy kis tapasz ezekre a tüskékre?
Egy kis tapasz, így mondanám, és nagyon örülök, én nagyon örülök ennek az egésznek, de én engem az bántott a legjobban, még mondom, hogy úgy volt, hogy rólam filmet csinálnak. Szó se volt, hogy a Jónyer Pistáról, vagy a Gergely Gabiról, hanem az Endi Vajna, ha az ember élt volna még 3 évig, vagy 2-ig, akkor megcsinálják a filmet. Ez van. Mindig visszatérek, csak én erre emlékszem.
Viszont itt az előzetes tervek szerint nem csak a kínaiakkal, hanem más egyéb nagy ellenfelekkel is lesz majd beszélgetés a filmben, legalábbis egy ilyen előzetes szerint. Emlékszik a többi ellenfélre? Tehát nem csak a kínaiakra, a többi mérkőzés is megvan a mai napig nagyon élénken?
Igazán arra emlékszem, hogy koreaiak ellen, az észak-koreaiak, ahol volt a VB, azok ellen a csoportba játszottunk, és 5-2-re vagy 5-1-re, már arra sem emlékszem, de sima volt, nyertünk, és előtte fél évvel itt voltak Tatán az edzőtáborba, és a Bercik Zoli mondta, hogy nehogy pörgessünk, meg ilyenek, ne játsszuk ki magunkat, nehogy megmutassuk, mit tudunk, mert ez, nem tudom, már tudomásul volt véve, hogy velük leszünk egy csoportba. Érdekes volt. De úgy bennem van. Az a baj, én már megöregettem egy kicsit, meg a Pista is, a Gergely is, és igazán ők tudják pontosabban az elődöntőben, én nem is tudom, itt esküszöm, nem, japánokat vertük, vagy a dél-koreaiakat, nem tudom. Én nem is emlékszem, a döntő volt a lényeg, mert simán nyertünk aránylag előtte, elég simák voltak a meccsek. Arra emlékszem, Amerika ellen játszottunk, Románia ellen a csoportba, Kína ellen, Észak-Korea ellen, tehát ezekre én emlékszem.
Ugye a tervek szerint 2027 első felében lesz a bemutató, akkor most egy jó fél év, vagy lehet, hogy egy picit kevesebb, mint egy év, ami rendelkezésükre áll önöknek, azon kívül, hogy mondjuk elutaznak Kínába, amit említett, azon kívül mi van még tervben, vagy mit mondtak az alkotók, hogy mi az, ami vár önökre ebben a szűk egy évben?
Hát igazán még volt Amerika is, de csak a Stellan Bengtsson miatt lett volna az. Na de azért megmondtuk, vagy mondták a Pistáék, a Gerge is, meg hát én is. Most egy emberért nem érdemes kimenni a világ végére, mert pont Amerika végén van ő valahol, ott él a Stellan, svéd Stellan Bengtsson. De úgyis ők döntik el, a rendezők, meg minden, de hát azt csináljuk, amit kérnek, tehát én nem vagyok link ember, meg muszáj megcsinálni, meg ez egy érdekes dolog lesz azért. Úgy hallottam, hogy dokumentumfilm lesz.
Lesz esetleg olyan titok, amit csak a filmből derül ki, eddig nem tudhattunk róla?
Fogalmam nincs arról nem tudok semmit. Én elmondom, amit gondolok, amit átéltem, hát érdekes lesznek a dolgok. Biztos jó sztorik, meg tetszeni fog az embereknek, úgy érzem. Elmesélem a Kim Ir-sen, a Észak-Koreában, amit ott is megcsináltam a saját balhémat. Tehát, amikor elvittek a házába, hol élt, vagy hol él, és a aranyhalát földobtam, az meg elájult, el akartak vinni a rendőrök, meg ilyenek voltak.
És ez miért volt egyébként? Ez a kis kaland az aranyhallal.
Ja, hát azért volt, mert elvittek oda, hogy Kim Ir-sen hol született, hol pisilt, hova pisilt, hol hintázott, hol homokozott, hol lakott, és akkor én untam ezt az egészet, az bementem szinte egy kastély volt az egész, és ott egy nagy, baromi nagy akvárium, egy hal úszott benne, egy piros nagy hal aránylag, hát egy olyan 15 centis hal. És elkezdtem kergetni a kezemmel, belenyúltam, és elfáradt a hal, elkaptam, földobtam kétszer-háromszor, és hát úgy úszott a víz tetején, jöttek a Kim Ir-sen emberei, ilyen négyen, ilyen egyforma öltönybe, és nagy balhé volt, majdnem elvittek, majdnem letartóztattak.
Van még ilyen történet a Tarsolyban? Van,
de hát vannak azért. Vannak. A Jónyer Pista, még egy utolsó. A Takács Jani, aki meghalt most egy éve körülbelül, a ötödik emberünk. És mi jöttünk a repülőn, utaztunk, azt hiszem Moszkvába cserétünk, átszálltunk Észak-Koreába a gépre, és kaptunk Tibi csokit, és lehetett választani, hogy pirosat, az étcsokoládét, vagy a tejcsokit. Erre mindegy volt, erre kimentünk, a Takács Jani elrakta a csokit. És kint voltunk egy héttel előbb a VB-n, és ott játszottunk, hát először két-három edzés volt, meg két napig edzettünk, elkezdtünk meccseket játszani egymás közt. És csokiba játszottunk, és volt a szállóban, ahol laktunk, a teremtől 100 méterre szembe a szálló, ahol a VB volt, világbajnokság, egy ilyen izén kellett átmenni, mint a Lövöldetér, vagy a Városligetnél, a Gorki Fasor utcába. És képzelje, a Jónyer játszott a Takáccsal, és a Takács nyert. És erre a Pista megvette neki a dollárboltba a Milka csokit, mert ott lehetett kapni valutáért, mert volt nálunk azért valuta, mert azért volt akkor jó, pingpongoztunk, mindenkinél volt. És odaadta a Milka csokit, és egy-két napra rá revans, és a Jónyer nyert, és a Takács bejött a szobánkba, és oda dobta a Tibi csokit. De szóval itt van kopasz, azt mondja, mert úgy hívtuk a Jónyer Pistát, hogy kopasz, már akkor is kevés haja volt, vagy szinte alig volt szegénynek, és oda dobta, és a Jónyer fogta, mert satul volt a széken, vagy min, mert mindig faragott a Pista, mindig nyelekett ott a meccsek előtt egy-két nappal, és fogta, letépte a satut a izéről, a fékről, és a takácsak mondja, te öreg, most véged van, és oda dobta, de úgy, hogy kajakra. A takács alig tudott kifutni, becsapta az ajtót, az ajtó megrepett a szálloda ajtónk, amiben mi, én a Pistával laktam egy szobában Jónyérral. És úgy menekült ki, és az lett a vége, hogy mondta, hogy soha többet ilyen szoba közelébe nem merjél jönni. Ennyi volt. Ez életem csúcsa volt. Majd, hát ha eltalálja a takit, az meghalt volna kész.
Hát azért a tüskék ellenére azt gondolom, hogy ez egy jó hangulatú film lesz, nem?
Nagyon jó lesz szerintem, pláne ami velem megtörténnek Birminghamben, 77-ben az a King Kong film, arra is eljöttek velem a Jónyer Gergely, én mondtam, megyek, én egyedül is elmegyek, akkor jött be az a majmos film, a King Kong, erre mondták, ők is jönnek, és a döntő előtt elmentünk, de már akkor hogy gyanús volt nekem, hogy képzelje, ment a taxi vagy 50 percig a moziig. És odaértünk, a film 3 órás volt. Visszaértünk a terembe, zárva volt a terem, lement a döntő, képzelje el. Hát ilyen nincs, hát mondom, be volt zárva a sportcsarnok. Óriási botrány, Hámori Tibi újságíró, a Népsport akkor fekete-fehéren jelent meg, hogy Népsport. A Népsport fölött volt, hogy Pingpong helyett King Kong. Hát ilyenek. Erre engem 3 hónap múlva eltiltottak itthon.
De nem emiatt?
Hát ez is hozzájárt. Mindig elmondom, ha én beugrok a Dunába, akkor ők is utánam ugranak, nem? Hát én így ezt mondtam akkor azzal az ésszel. Hát miért jöttek velem, nem? De ha most nem jönnek velem, és én nem vagyok ott, akkor engem előbb eltiltanak. Tehát mindegy. Hát ilyenek voltak.
Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.